Adást Bánáti Bence szerkesztette.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
9 óra múlt 5 perccel köszöntöm Önöket május 22-én, ez a Délelőtt, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Mondom is, hogy mivel várjuk Önöket egészen 10 óráig, témáink röviden. Magyarországon évente több mint 1000 ember halálát okozza trombózis.
Eléggé veszélyes volt a helyzet, meg sem mozdultam, ugye 30 napig a kórházba, ott feküdtem, nem volt egy lányálom, de túléltem. Meg volt is ismerősem, aki ebbe elment.
Mi a különbség az artériás és a mélyvénás trombózis között? Melyek a betegség okai, tünetei, és kinek ajánlott a trombofília szűrésre menni? Egyre több fiatalt is érint, de vajon megelőzhető? Önöknél volt-e érintett a családban? SMS számunk 0630 9666. Aztán sokkal több ember életét lehetne megmenteni, ha mindenki ismerné az újraélesztés legfontosabb lépéseit.
Jött csak egy pici nyögés, és leállt a szívverése is, leállt a légzése is. És akkor elkezdtem a szívmasszást csinálni, és mire bekerült a mentőbe, már stabil állapotban volt, hála Istennek.
Hogyan mentsünk életet? Kik lehetnek a Szív City program önkéntesei? És miként lehet most kedvezményesen defibrillátorhoz jutni? Miért hasznos, ha egy taxiban is van ilyen készülék? Önök mernének és tudnának is segíteni vészhelyzetben? Életben maradni, ez ma a jelszó, hamarosan én is gyakorolni fogok itt a stúdióban. SMS számunk tehát újra 0630 9666, írjanak nekünk. A Délelőtt mai szerkesztője Füredi Zsolt. Hazánkban a trombózis és annak következményei jelentős népegészségügyi problémát jelentenek. A túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a szívbetegségek, tehát az életmód is jelentős szerepet játszik abban, hogy valakinél kialakul-e. Az viszont tévhit, hogy ez csak az idősebb korosztályt fenyegeti. Füredi Zsolt összeállítása.
Mi válthatja ki a trombózist?
Sok zsír, kevés mozgás, meg a dohányzás.
Melyik korosztályt veszélyezteti legjobban?
60-70-től.
És a fiatalabbakat?
Hát őket nem annyira talán.
Mindenkit vesz, azok sem mozognak most már.
Európában kétszer több ember veszíti életét trombózisban, mint AIDS-ben, mell- és prostatarákban, illetve közlekedési balesetben együttvéve. Világszerte minden negyedik ember halálát okozza, mert a trombózis érintheti a végtagokat, de szívrohamot, sztrókot és tüdőembóliát is okozhat. A most megszólaló középkorú férfi még korábban mesélte, hogy egyszer csak elkezdett fájni a lába.
Gyakorlatilag lábra állni már nem tudtam, és légzési nehézségek merültek fel. Megállapították, hogy egy mélyvénás trombózisban szenvedek, amely tüdőembóliát okozott, tehát vérrögök kerültek a tüdőbe, és ez fulladással járt. Itt derült az ki, hogy életveszélyben voltam egy éjszakán át.
Későn jött orvoshoz?
Igen, későn. Nem tudtam, hogy ekkora baj.
Az úr egyébként alkoholt nem fogyaszt, nem is dohányzik, viszont egész nap ülő munkát végez.
A késő esti órákban pedig hát az embernek már sok mindenhez van kedve, csak nem mondjuk mozogni. Döntően közre játszott a nagyon kevés mozgás, hogy ez bekövetkezett. A vérsűrűségem az átlagosnál egy picit sűrűbb volt, de még azon a határon, amelyiket kezelés nélkül tűrés határon belülinek ítéltek meg. Tehát a hajlamom erre megvan.
Akkor nem kellett volna önnek esetleg többször jönnie vérvételre?
Hát tehogy nem. Prevenció nagyon fontos lett volna, de az ember saját magát hanyagolja el a legjobban.
Habár a közvélemény szerint főként az idősebbeket érinti, valójában már fiatalkorban is kialakulhat a trombózis. A rendszeresen sportoló Adriennél egy öröklött véralvadászavar és egy húzódásos sérülés állhatott a háttérben, amikor évekkel ezelőtt 29 évesen az intenzív osztályra került. Már napok óta fáradtnak érezte magát és fájt a lába.
Két napos ülőmunka után találtam, és akkor összeestem egyszerűen. Kolléganőm szerencsére ott volt, elkapott, nem láttam már rendesen, tehát valószínűleg nem kapott az agyam vért. Mondta neki, hogy hívja a mentőt. Nagyon nagy szerencsém volt az intenzíves orvossal, aki átlátta, hogy mi a problémám, de ők igazából akkor azt mondták, hogy hát nem biztos, hogy megérem a reggelt.
Gondoltam volna, hogy 29 évesen bekövetkezhet ez?
Nem gondoltam rá, de hát volt előttem egy 19 éves fiú, akinek a karjába volt trombózis, akkor az nem számít.
Annyira nem, hogy akadt, akinél már 14 évesen is előfordult. A most 20 éves lány édesanyja meséli, hogy gyermekének szánkó balesete után a hónaljában alakult ki trombózis.
Genetikailag is nézték, és negatív lett. De előtte voltak már neki ilyen jelzései, hogy nagyon sokat fájt a keze, amikor írt. a csuklója mindig, az úgy fájt, tehát nem úgy mozgott, mint a másik kezébe. Tehát, hogy olyan érzéketlen volt. És 2000 januárjában szánkóztak, és akkor következett ez be. És akkor infúzió 160 órán keresztül, és aztán így jött helyre.
Gondolta volna, hogy 14 évesen trombózist lehet kapni?
Nem, abszolút nem. Ez nagyon meglepő volt, akkor akinél voltunk a professzor úr, annyit mondott, hogy élete során egyszer találkozott egy fiúval, tehát ez a két esete volt neki.
És azóta szülőként meg tudott igazán nyugodni?
Igen, végül is azóta eltelt, ugye azért elég hosszú idő, tehát ezzel így nem volt, meg ilyen tünetek nem voltak.
A következő úr pedig két mélyvénás trombózis és kétoldali tüdőembólia szerencsés túlélője.
Ez kialakult bennem, de hogy mitől, az mai napi kérdés sajnos. A szüleimnek ez például nem volt. Sem az életmódomban nem volt gond, semmilyen baleset nem ért igazából. Abszolút nem is dohányoztam életembe. Egy kis elhízás volt, úgyhogy ez ilyen spontán jövő dolog volt.
Hirtelen lett rosszul?
Eléggé hirtelen, ráfűzták a mentőt.
Valahol ez csodával határos, hogy túlélte a tüdőembóliát, nem?
Hát végül is igen, hogy a mai napit hálás tudok érte odafent. Eléggé veszélyes volt a helyzet. Meg sem mozdultam, ugye 30 napig a kórházba. Ott feküdtem, nem volt egy lányálom, de túléltem.
Utólag ilyet meg, hogy úristen, mi történt?
Hát igen, mert volt is ismerősem, aki ebbe elment.
Meg lehet ezt előzni, hogy nehogy újra bekövetkezzen?
Hát, megelőzni az jó kérdés, mert én alapból mozgékony voltam, mindig is rengeteget sétáltam.
Szűrésre igen. Jár azóta?
Persze járok, ez kötelező. Gyógyszereket már másfél évtizedre szedem, ugye a vérhigítót a szedem, életem végig.
Nem fél attól, hogy újra bekövetkezhet?
Bizakodom benne, hogy nem.
Amúgy teljesen jól van?
Megoldom, köszönöm szépen, hogy igen. Ami akkor volt, ahhoz képest igen.
A trombózis tehát egy veszélyes állapot, de talán a korai jelek felismerésével megelőzhetjük a nagyobb bajt. Dr. Farkas Katalin főorvos, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság vezetőségi tagja érkezett a stúdióba. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye kezdjük azzal, hogy kétféle trombózist különböztetünk meg, és szerintem kezdjük az artériással, mert itt előzetes beszélgetésben azt mondta, hogy sokkal több emberi érint, és sokkal súlyosabb lehet a mélyvénás trombózis, amiről majd talán akkor egy kicsit többet is beszélünk, de akkor kezdjük az artériással. Itt igazából mi okozza az, hogy ez a bizonyos vérrög keletkezik?
Igen, tehát a trombózisról akkor beszélünk, amikor az érpályán belül megalvad a vér, és egy vérrög elzárja. Ugye a trombózis az artériás trombózis okozza a szívinfarktust, a sztrókot, és hát most, ha az alsó végtagi artériás trombózisról beszélünk, ott a végtagi érek elzáródását. Ugye leggyakrabban már van ott valamilyen érelváltozás, érelmeszesedés, egy úgynevezett plak, ami megrepedhet, ez hozzájárul ahhoz, hogy ott azon a helyen a vérlemezkék kicsapszódása miatt egy vérrög kialakuljon, és hát ez nagyon súlyos heveny tüneteket okoz.
Ugye nagyon érdekes ennek a szónak a jelentése is, hogy besűrűsödést jelent, tehát így már értelmezhető, hogy miért ez a név, hogy trombózis, de milyen tünetei vannak? Nagyon fontos erről beszélni, ugye hallottunk most érintetteket, és többször elhangzott az, hogy igazából nem volt különösebb, itt az utolsó úr is azt mondta, hogy talán egy pici elhízás, de közben mégiscsak kell, hogy figyeljük a jeleket.
Igen, mindenképpen különbséget kell tennünk az artériás és a vénás trombózis között.
Most, hogy az artériásról beszéljük először.
Az úrnak vénás trombózisa volt, és ott valóban nem mindig olyan alarmírozóak a tünetek, mint az artériás trombózisnál, ami egy nagyon komoly heveny tünettel jár, hiszen ha elzáródik az artéria, akkor nem kap vért a végtag, és ennek következtében nagyon heves fájdalom, a láb elsápadása, a súlyos esetben bénulása is kialakul, tehát ezzel a tünettel általában gyorsan orvoshoz szoktak fordulni a betegek.
Ugye most arról beszélt, hogy például a láb vagy a végtagok, de igen. Amikor ugye említette, hogy ez szívroham is lehet, meg stroke is, ami ide tartozik, akkor még mit élhetünk át? Tehát egy ilyen mellkasi szorítás is hozzátartozik, ugye? Hogy de... most egy picit végigvegyük, biztos erre kíváncsiak hát, a hallgatók is, hogy húha, akkor igen, mire figyeljek?
Hiszem, hogy a szívinfarktusról sokat hallott. Mert ott ugye a koszorúér elzáródás az egy erős mellkasi fájdalommal, verítékezéssel, halálfélelemmel járó állapot. Szerencsére Magyarországon nagyon jól meg van szervezve ennek az akut ellátása, és ma már a katéteres eljárások révén nagyon gyorsan tudnak segíteni a betegeket. betegen. Ugye a stroke a másik, amikor a szintén figyelmeztető jelek a testfélzsibbadás, bénulás, beszédképtelenség.
Beszéd és ellátás zavarok, ugye? Amik mindenképpen ott lehetnek. Szóval akkor az érszűkület és az érelmeszesedés az egy mumus, ugye, ebben a helyzetben, és egyfajta oka lehet. De mi még az, ami kockázatot tud jelenteni?
Hát nyilván azok a rizikotényezők, amik amúgy is az érbetegséghez vezetnek, tehát a magas koleszterin szint, a magas vérnyomás, itt is az elhízás és a dohányzás, amiket mindenképpen hát kerülni kell, hogyha el akarjuk ezt az állapotot kerülni. És hát itt is vannak olyan betegségek, amelyek hozzájárulhatnak az artériás trombózis kialakulásához. Ilyenek például olyan trombofíliák, amik autoimmun betegséghez társulnak, amik artériás trombózist is hajlamosítanak.
Ugye nagyon sokszor halljuk ezt a kifejezést, hogy néma gyilkos. Lehet ezt is sorolni? Mert nagyon sokan azt mondják, hogy ennek úgy különösebben nem érzik tüneteit, csak amikor már ott van ez a bizonyos elzáródás, amikor már ott van az a bizonyos nagy baj.
Azt kell mondjam, hogy sokszor vannak olyan enyhe tünetek, amire a beteg nem figyel oda, hogy egy kicsit hamarabb kifullad, esetleg egy enyhe balkar zsibbadás, hogyha most megint a szívre gondolunk, amivel azt mondja, jaj, biztos meghúztam a karomat, szóval nem fordul orvoshoz,
elbukott,
és
elizáljuk.
Olyankor jönnek azok a szomorú esetek, amikről aztán a médiában is hallunk, amikor valaki hirtelen rosszul lett, meghalt, nem mindig tudnak segíteni a mentők, hát ha időben kiérnek, akkor igen.
Akinek bármiféle szívritmus zavara van, az ezt felerősítheti? Hatással lehet rá?
Ugye a szívritmus zavarnak több oka lehet, ott csak az egyik ok az érelmeszesedés, tehát ilyen értelemben, ha van szívritmus zavar, az nyilván növeli annak az esélyét, hogy van egyéb betegség is a szíven, ami kiváltotta a szívritmus zavar, de hát ilyenkor még időben ki lehet vizsgálni, illetve a szívritmus zavarnak is több fajtája van, ugye a leggyakoribb a pitvarfibrillációja, ami azért fontos, mert egy kicsit a témánkba vágott, a pitvarban lerakódik vérrög, és az agyba gyakran ugye leszakadva sztrókot okoz, de van halálos ritmuszavar is, a kamrafibrilláció, ahol az első segélynyújtás, újraélesztés és defibrillátor, amiről fognak hallani, az nyújt hát gyors segítséget.
Na mennyire összefüggnek akkor itt a témáink, ugye? Füredi Zsolt kollégám az iménti összeállításban is említette, hogy igazából azt hiszük, hogy ez leginkább az időseket érint, és ott is kiderült a riportalanyoknál, hogy fiatal is van. Mind a két fajta trombózis jellemző lehet fiatalokra?
Nem, inkább a mélyvénás trombózis az, ami, és ugye itt együtt szoktuk emlegetni a tüdőembóliával, ugye vénás tromboembóliának. Ugye ez azért egy nagyon fontos betegség, mert valóban, ahogy említette, nagyon enyhe tünetekkel is kezdődhet, nem tulajdonítunk neki nagy jelentőséget, ugyanakkor egy potenciálisan életveszélyes betegség.
Közben nézem, mert a hallgatók is írnak nekünk, és azt mondja, egy hallgató írja, igen, férjemnek egyszerre volt sztrókja, embóliái, trombózisa, nagy szerencsénkre infarktus nem kapott, arra nem mentek a rögök, szóval azt írja, hogy alapvetően tökéletes a gyógyulás, ami egy pozitív történet, de hát még olvasni is nehéz, hogy így mennyi minden betegség összefüggéséről írt.
Igen, hát tényleg azt kell mondanom, hogy az utóbbi egy-két évtizedben olyan sokat fejlődött az ellátás, mind az akut ellátás, mind pedig a gyógyszeres kezelés szempontjából, hogy egy időben felfedezett trombózist nagyon jól tudunk gyógyítani, és ezért is hangsúlyozzuk a korai felismerésnek a jelentőségét, hiszen fiatal korban is belehalhat valaki, ahogy hallottuk a felvezetőben is, ugye a tüdőembólia nagyon súlyos betegség, tehát oda kell figyelni arra, hogy mondjuk egy féloldali lábpanasz van, hogy kicsit megdagad, fáj, nem múlik el, ugye tipikusan a betegek azt mondják, hogy várunk egy-két napot, hát ha jobb hónapokban leszek, és ugye esetleg már a szövődménnyel kerülnek kórházba.
Egyébként meg rosszul olvastam, mert pont azt írja, hogy sok minden visszamaradt, de a járás és az újra, ennek újra tanulása azért ment, így kívánunk akkor jó egészséget mindenképpen, és akkor már ott tartunk igazából, hogy mélyvénás trombózis. Akkor mi a különbség, ez hol van? Ez leginkább az alsó végtagoknál jelentkezik?
Tehát a lényeg az, hogy a vénákban keletkezik a vérrög, nem az artériákban, és leggyakrabban az alsó végtagban, de érintheti a felső végtagot, illetve bizonyos speciális esetekben hasi vénákat is, de ugye a gyakori, és aminek a legnagyobb jelentősége van, az az alsó végtagi mélyvénás trombózis megelőzése és korai felismerése.
Mert hallottam olyat is, hogy comb, és ott a combtőnél érez fájdalmat, ez is egy jel lehet.
Igen, tehát ugye az alsó végtag, ugye, hát most így igen, orvosi szempontból elég igen, hosszú, csak,
igen.
Tehát lehet, ugye enyhébb esetben csak a lábszárvénákban van trombózis, na most ezt nagyon gyakran elnézik, tehát ez is egy fontos része, és utána ugye a térthajlat, a comb megy fele, egészen a medence vénákig, tehát nagyon súlyos vérkeringési zavart okozhat. Ugye amikor már ott van a combnál, akkor könnyű felismerni, mert az egész végtag olyan dagadt, hogy avval biztos, hogy orvoshoz fordul a beteg, de amikor enyhébb tünetek vannak, akkor is fontos odafigyelni, főleg ha tudjuk, hogy például egy trauma volt a korábban ugye ez a szalagsérülés, sportsérülés fiatalokban, sokáig azt gondolják, csak attól fáj a lába, közben már egy trombózis alakult ki, de vannak egyéb hajlamosító tényezők, mint a nagy hasi műtétek, például a gipszrögzítés, amikor nem tudja mozgatni a végtagot valaki, és idősebb korban nagyon fontos, hogy a daganatos betegségek hajlamosítanak trombózisra.
Műtétet is említett, tehát olyankor adnak is még otthoni szúrásra, és ugye, hogy a trombózis megelőzésére egy injekció, közben említette a fiatalokat, ugye azt már mondtuk, hogy náluk is előfordul, de akkor például arra, hogy akár van egy hajlamuk, vagy hogy ők utánkövethetők legyenek jobban, ezt a bizonyos trombofilia szűrést nekik is érdemes?
A trombofilia szűrést úgy mindenkinek nem ajánlott az irányelvek szerint végezni. Akkor viszont, hogyha a családban van a szülőknek, nagyszülőknek ismert, akár ismétlődő trombózis, akkor feltétlenül ajánljuk, hiszen egy nőnél akár a fogamzásgátló tabletta, de önmagában maga a terhesség és
a
szülés, ugye ezek
igen.
A hormonális változások mindenképp növelik a hajlamot, hogyha esetleg a háttér egy trombofília is van, és hát ugye itt is nagyon fontos kivédeni időben a szövődményt.
Az, hogy van-e mutáció, az, hogy van-e öröklődési hajlam, az a szűrésnél megállapítható?
Igen, tehát ugye vannak genetikai vizsgálatok, ugye a leggyakoribb ez a bizonyos Leiden mutáció, ennek ugye úgy mondjuk, hogy van heterozigóta, illetve homozigóta, tehát az szerint, hogy egyik szülőtől vagy mindkét szülőtől örökölte a hibás gént az illető. Ugye a leggyakoribb a heterozigóta Leiden mutáció, ezt egy egyszerű vérvétellel ki lehet mutatni, és amikor valakinek így a családjában volt trombózis, akkor érdemes megcsináltatni, illetve szoktuk is ajánlani, amikor kiderül, hogy amennyiben van gyereke az illetőnek, akkor figyeljenek oda és csináltassák meg a vizsgálatot.
Ugye veszélyes dologról beszélünk, mert itt a tüdőembóliát muszáj megemlíteni, szóval, hogy ez elvezethet odáig, az meg sok esetben végzett. Lehet.
Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy az alsó végtag vénából egy nagyobb vagy kisebb vérrög leszakad, és felmegy a szíven keresztül a tüdőbe, és a tüdő artériát zárja el. Na most van, amikor olyan nagy, hogy a főtörzset elzárja, tehát azok az életveszélyes állapotok, de szerencsére azért nem annyira gyakori, tehát oda kell figyelni mondjuk a mellkasi tünetekre, ami fiatalokban is lehet például egy terhelésre jelentkező légszom, nehéz légzés, vagy egy szapora pulzus, esetleg köhögés. Tehát ha ilyen jelentkezik a láb tünetekkel együtt, akkor nagyon gyorsan kórházba
kell menni. Jó, hogy ilyet elmond mindenképpen, mert ugye van, aki eleve véralvadásgátlót szed, van, aki akár a műtét után nem gondol arra, hogy ilyesmi lesz, vagy egy gyógyszeres kezelés közben történhet bármilyen, és nagyon sokan például használnak kompressziós harisnyát is, ugye bizonyos dolgok megelőzésére. Annyi mindenféle formája van, ugye? De az a lényeg, hogy követni kell azt, amit mondjuk az orvos utasításban, de meg lehet előzni. Mit tudunk tenni?
Igen, tehát ugye a megelőzésben a főszerepet az játsza, hogy az ismert rizikó helyzetekben megelőző alvadásgátló kezelést adjunk, és erre az irányelvek pontos útmutatást adnak. Tehát ahogy említette is, a műtétek, a trauma kapcsán ma már rutin, hogy utána 5 hétig a betegek injekciót adnak otthon maguknak, hogy megelőzzék a trombózis kialakulását, és nagyon fontos tehát arra odafigyelni, hogyha a beteg csak például 10 napra kapott receptet az elengedés után, hogy a házi orvoshoz fordulni, hogy ez ne sikkadjon el, hogy neki igenis 5 hétig kell kapnia azt az injekciót.
Így van, tehát magunk is figyeljünk és jelezzünk.
Nagyon oda
vissza
kell figyelni.
Kevés időnk marad, de nagyon fontosnak érzem arról beszélni, hogy itt a meleg. Most jövő hétre már 30-32 fokot mondanak. Ez egy kicsit hajlamosít erre? A melegben jobban vigyázzunk, főorvosnő?
Hát általában a vénás panaszokat rontja a meleg idő, azért mert tágulnak az erek, és akinek viszérbetegsége van, annak általában romlanak a panaszai, tehát lábdagadás, éjszakai lábikragörcs jelentkezik a meleg időben. Önmagában a trombózis csak veszély akkor nő, hogyha nem iszunk elég folyadékot, tehát a meleg miatt kiszáradunk, és besűrűsödik a vér. Tehát még jobban figyeljünk oda a folyadék bevitelre, mert ez hozzájárulhat, a kiszáradás hozzájárulhat a trombózis veszélyhez.
Akkor mindenképpen ez legyen a végszó, mert szerintem a nyári melegben most ez a legfontosabb, amit mindenképpen tehetünk. Dr. Farkas Katalin főorvosnőt hallották, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság vezetőségi tagját. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. A folytatásban pedig látogassunk el a Mátra Derecskei széndioxid gyógygázfürdőbe, ugyanis a Mofetta kezelés az egyéb ér problémák mellett jótékony hatású lehet trombózis után és annak megelőzésére is. Pilisi Csenge riportja.
A lábnál 90 térfogat százalék, a légzés magasságban meg ilyen 0,81 körül legyen a gáz, az 1,8-szer nehezebb, mint a levegő, és gyakorlatilag ennek a határán helyezkedik el a buborék.
A betegek egy medencében ülnek, ide engedik derék magasságban a széndioxidot.
Fölfele is érzem a meleget, meg itt a testem, reméljük, hogy fog használni.
Én cukorbeteg vagyok, úgyhogy minden évben felveszek egy 8-10 kezelést, hogy kitágítsa a lábakban az ereket, kitisztítja a salakanyagokat az erekből, és akkor könnyebben tudok mozogni.
Nagyon sokféle vendéggel találkozunk, ezek között benne van a trombózisnak a mellékhatásainak a kezelése.
A társadalombiztosítás évente 2 alkalommal 15 kezelést finanszíroz, így bárki számára elérhető az ellátás, amellyel megelőzhető a trombózis vagy a végtag amputáció is, mondja Molnár László ügyvezető igazgató.
Ugye alapvetően maga a mofettázás az egy értágító hatással rendelkezik, különösen a hajszálerekről van szó, ahol esetleg egy cukorbetegség szövődménye miatt, a vér sűrűsödése miatt esetleg eldugulhatnak ezek a vékonyabb berek, emiatt következhet be később a látásromlás, és esetleg később a végtagvesztés. Tehát ezeket a folyamatokat az a széndioxid nagyon jól kezeli. És ilyen módon, ahogy kitágul az ér, és jobban átjárhatóvá válik, az érfalról ezek a plakkok, ezek az apró részecskék, ezek leválnak, és bizony jelentősen csökken a trombózisnak, illetve ennek következményeiként létrejövő egyéb betegségeknek a kockázata.
Javasolják? Akár trombózis után egy ilyen utókezelésként?
Van értelme, ha valaki egy kórát szeretne nálunk igénybe venni, akkor bizony orvosi beutalóval kell, hogy érekezzen, komplett laborral, az EKG-t meg vérvételt jelent. Mofetta van Európában több helyen, de alapvetően más a gáznak az összetétele. Míg Erdélyben ott egy magasabb kéntartalmú széndioxid gáz tör föl, nálunk viszont nincs kéntartalma, cserébe viszont magasabb radontartalma van ennek a gáznak, nagyon jótékony hatása van a szervezetre.
Mindjárt 9:30 van, a folytatásban hírek 2 percben, a stúdióban Karami Zsuzsa.
Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota.
Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Szerepel köztük a Hunnia perben 2023 márciusában hozott ítéletről, valamint a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. A köztársasági elnök hivatala szerint a dokumentumokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. Bővíteni kell a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, és javítani kell a légikikötő megközelíthetőségét is. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter, miután megérkezett az újraindított első közvetlen járat az Egyesült Államokból Budapestre. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a jelenlegi kapacitás a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat, ezért a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett. Leállította magyarországi szállításait az az osztrák cég, amelyik korábban aszbeszt tartalmú kőzúzalékot értékesített, tájékoztatotta az élő környezetért felelős miniszter, miután megegyezett az érintett üzem tulajdonosával. Vajdos László közölte, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közölte, a közgazdás és a könyvvizsgáló szakember képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő, valószínű legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futó záporok, sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 23-28, késő este 13-20 fok várható. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klár.
Fél tíz után vagyunk, és továbbra is egészségügy. A hirtelen szívhalál az egyik vezető halálok. Évente akár 20 000 embert is meg lehetne menteni, mégiscsak úgy nagyjából 8 000 embernél alkalmaznak újraélesztést azok közül, akiknek megállt a keringése. Jó lenne, ha mindenki ismerné az alapszintű fogásokat, és fontos, hogy ne csak tudjunk és merjünk, hanem akarjunk is életet menteni. Füredi Zsolt összeállítása.
Ültünk a medence szélén ott a lépcsőn, és egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy a bácsi körül levők elkezdenek kiabálni segítségért.
Hazánkban a hirtelen szívhalál következtében évente 24 000, vagyis egy kisvárosnyi embert veszítünk el. A tragédia nem csak szívbetegeknél, hanem bárkinél és bármikor bekövetkezhet, főként a nyári melegben. Egy bácsi néhány éve ezeknek a strandoló hölgyeknek köszönhette az életét.
Láttuk, hogy baj van, kihúztuk a bácsit a vízből, megnéztük, hogy van-e légzése, keringése, teljesen leállt, és akkor Andi kiugrott, és akkor elkezdte a mellkas kompressziót, szerencsésen visszajött.
Sajnos azonban még mindig ritka az ilyen gyors, szakszerű és bátor segítségnyújtás, mert sokan még mindig nem tudunk, vagy nem merünk életet menteni.
Én annyira izgultam volna, hogy nem biztos, hogy meg tudtam volna csinálni. Nagyon sokan szerintem így látnak egy valakit például összeesni, inkább megijednek.
Ha ismerik is, akkor sem fogják alkalmazni, megvárják inkább, hogy kijön egy orvos vagy mentős, mert ha véletlen valamit elront, emberi életek függhetnek tőle. Nem vagyok benne biztos, hogy szakszerűen tudnám ezt megoldani.
Egy terpeszt veszünk föl, kezünket letesszük a mellkas közepére, fölötte van a vállunk a bábunak, és mehet a zene, és...
Persze azért akadnak példaértékű kezdeményezések is. Szombathelyen lassan 15 éve indították el a Segítésvárosa programot, és azóta már 10 000-ek vettek részt képzésen, aminek meg is lett az eredménye, mondta korábban Gergő Juditnak, Köcse Tamás Vasvár megyei vezető mentőtiszt.
Megszaporodott azoknak az eseteknek a száma, amikor a helyszínen lévő szemtanúk észlelvén a keringés megállást, felhívták az irányításunkat, és a kapott instrukciók vagy a saját tudásuk alapján elkezdték az újraélesztést. A szakember már csak a legtöbb esetben későn érkezve tud hozzányúlni, és akkorra már központi idegrendszer, az agykéreg, oxigén hiányos károsodása elkezdődött.
Megtekinthető már az országos defibrillátor térkép is, és egyre több helyen tartják fontosnak, hogy be is szerezzenek készüléket. 2023-ban például egy újonnan felszerelt defibrillátor segítségével mentettek életet, amikor összeesett egy bácsi, mesélte akkor Kalmár Róbert, a Debreceni Sportcentrum szervezési igazgatója.
A Debreceni Sportuszodában egy idősebb vendégünk hirtelen szívmegállás következtében szenvedte el ezt a helyzetet, és a ott lévő szakképzett személyzet, illetve maga a defibrillátor készülék használata segített abban, hogy stabil állapotban tudjuk átadni a vendégünket a egészségügyi szakszemélyzetnek. Sajnos a hirtelen szívmegállás egyre gyakoribb, és ez is rávezetett arra bennünket, hogy életmentőponttá váltunk.
És létezik már a letölthető Szív City mobil applikáció is, amelyen keresztül az országos mentőszolgálat jelzi a civil önkénteseknek, ha a közelükben valakinek megállt a szíve, és a szakemberek kiérkezéséig megkezdhetik az újraélesztést.
Az irodámban dolgoztam, amikor jelzett a Szív City applikáció, hogy valakinek segítségre van szüksége Újpest városkapunál.
Szerdahelyi Rolandot riasztotta az alkalmazás, és az ő esete arra is rávilágít, hogy ne csak tudjunk és merjünk, hanem akarjunk is életet menteni, ne maradjunk közömbösek.
Az alagútban lett rosszul az egyik munkás. És mire odaértem, ezt az úr kint feküdt a lépcső sor tetején. Hát ami nagyon szomorú látvány volt az, hogy ilyen 8-10 ember állt a körbe, és senki nem csinál semmit. Legugoltam hozzá, és egy olyan fél perc után így csak egy pici nyögés, és leállt a szívverése is, leállt a légzése is. És akkor elkezdtem a szívmasszást csinálni, és mire bekerült a mentőbe, már stabil állapotban volt, hála Istennek.
Nem az újraélesztés itt az elsődlegesebb, hanem eleve az, hogy oda megyünk segíteni. Tehát nagyon sokszor van az, hogy emberek ott maradnak valahol, mert elmennek mellette az emberek. A viszontos közön az a legfontosabb, amit el kéne törölni, és akkor sokkal több embert meg lehetne menteni, akár újraélesztéssel is.
Végezetül következzék egy úr, akinek évekkel ezelőtt megállt a szíve az utcán, de ketten is segítettek rajta.
Elkezdte az újraélesztést, és fölhívta a mentőket. Végülis neki köszönhetem, meg még egy másik srácnak, aki még oda jött segíteni, és ebbe az egészben az volt a csoda, hogy hát most így tudunk beszélgetni, hogy akkora agyi károsodást nem szenvedtem. Aztán utána egy hónapra rá megmutatták a szívemet, mert az egyik billentyűmmel volt probléma.
Mit szól az, hogy sokan közömbösek?
Hát szomorú, hát főleg a városi ember az közömbösebb minden környezeti problémára, mint a vidéki. Mert nagyobb tömegben vannak az emberek, és egyszerűen kizárják a külvilágot a saját személyes terük védelmében.
Ön tudna segíteni? És merne is?
Hát én mernék segíteni, persze.
Megköszönte annak, aki megmentette?
Persze. Nem tud az ember elég hálás lenni, de mind a két személynek megköszöntem.
Milyen ember az ilyen ember, aki segít?
Jó ember. Meg nagybetűs ember.
És hát bárkinél bekövetkezhet a hirtelen szívhalál kortól, nemtől, fizikai állapottól függetlenül. Dr. Kovács Enikőt, a Magyar Újraélesztési Társaság elnökét köszöntöm nálunk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát megmondom őszintén, hozott ugye ide a stúdióba, úgyhogy készültségben vagyunk, egy babát vagy bábút, ami mi most gyakorolni fogunk mindenképpen, de mielőtt elkezdjük, azért szerintem tisztázzuk azt, hogy mi okozhatja ezt a bizonyos szívhalált, már csak annak tekintetében is, mert itt a nagy meleg, ugye? És most erre fokozottan fel kell, hogy hívjuk a figyelmet, Enikő.
Igen, hát hirtelen szívhalált számos dolog okozhat, kapcsolódva az előző beszélgetésre, ugye beszéltek a tüdőembóliáról, az például egy fontos oka, nagyon gyakori oka a szívinfarktus, amiről szintén szó volt, és különböző ritmuszavarok, ezek mind hirtelen szívhalálhoz vezetnek, és hát vannak nem szíveredetű problémák is, de a kórházon kívüli hirtelen szívhalálnál ezek a leggyakoribbak.
Na most látunk egy embert, aki összeesik az utcán. Mielőtt még elkezdjük, hogy hogyan is csináljam. És már én nekivetköztem, megmondom őszintén, mert ez egy komoly fizikai munka lesz, amit mi is majd csinálni fogunk. De hogyan stabilizáljuk? Hogyan először megnézzük, hogy lélegzik-e az ember? Tehát mi a feladatunk, mielőtt nekilátunk ennek?
Így van, nagyon jó a kérdés. Kezdeném eleve azzal, hogy az újraélesztés három egyszerű lépésből áll. Észlelj, hívj, nyomj, és ezen most akkor szépen végigmegyünk. Először is látjuk, hogy valaki összeesett, vagy fura, azt látjuk, hogy rosszul van, akkor odalépünk hozzá, és megrázzuk a vállát, hogy ez méleténél van-e.
Lehet, hogy hallják is itt a hallgatók, hogy a baba...
Igen. Ha megráztuk a vállát, és nem reagál, akkor a legújabb irányelvek szerint azonnal hívnunk kell a mentőt, ha van nálunk telefon, kihangosítjuk, és amíg csörög a telefon, addig folytatjuk tovább a következő lépéssel, vagyis megnézzük, hogy a betegnek van-e légzése.
Odahajolunk
ugye, hozzá, két kezünkkel hátrahajtjuk a fejét.
Tehát megbillentjük az állánál hátra.
Így van, ez azért fontos, hogy a légutakat szabaddá tegyük, és 10 másodpercig figyeljük a légzését úgy, hogy a szája fölé hajolunk a mellkas nézve, nézzük, hogy mozog-e a mellkas, fülünkkel és arcunkkal pedig halljuk és érezzük, hogy van-e légző mozgás. Ha nincs 10 másodperc alatt kettő normális légzése a bajba jutottnak, akkor azonnal megkezdjük a mellkasnyomást, méghozzá úgy, hogy két kezünket összekulcsoljuk.
Igen.
Az alsó tenyerünk élét, tehát alsó részét a mellkas közepére helyezzük.
Igen.
Nyújtott könnyékkel.
Igen,
van,
nyújtott
karral, és ritmusosan 100-120 per perces frekvenciával mélyen, 5-6 centi mélyen, mélyebben.
Kemény fizikai munka.
Nyújtott könnyékkel folyamatosan fölé hajolva mélyen nyomjuk a mellkast. Nagyon jó zene szól most.
Nem hiába ez szól.
Így van, aminek 100 per perc a frekvencia, hogy mehet gyorsabban ez. Azaz, 1 és 2 és H és 4 és 5 és 1 és 2 és H és 4 és 10 és mélyebben. Nagyon fontos.
Most komolyan mondom, nem elbagatelizálva, ez egy nagyon komoly fizikai dolog, és ezt tulajdonképpen addig kell csinálni, amíg nem jön a mentő.
Így van, amíg a mentő meg nem érkezik, ugyanis közben arra is kell figyelnünk, hogy a mentő kérdezni fog tőlünk pár dolgot, ugye, hogy hova menjen, mi történt, és ma már a mentő segít az újraélesztés kivitelezésében.
Tehát tulajdonképpen mond mindent, és igen, ne ijedjünk meg, ha ebben még nem vettünk részt eddig.
Így van.
Ugye itt a hallgatók hallják, hogy nyikorog a baba, mert hogy én itt azért próbálkozok folyamatosan, neki is vetköztem. Ugye sokan attól félnek, hogy ilyenkor bordát törnek, mert hogy ön is mondta nekem eddig, hogy nyomjam elég jól. Miért?
Igen, arra figyeljünk, hogy a mellkas közepén maradjunk. Borda törhet, nem probléma. Az nem egy életet veszélyeztető állapot, ha borda eltörik, de ha áll a keringés, akkor az viszont egy súlyos maradandó károsodást, akár a halál végét, tehát az élet végét is jelentheti.
Most csak azért hagyom abba, mert elkezdek lihegni a hallgatóknak, mert hogy ez az egyik része, hogy a mellkas kompresszió megy, de hogy tulajdonképpen ez a szájon át, meg a légzés, tehát ezt mi hogyan tudjuk
ha tanultuk és gyakorlottak csinálni. Vagyunk benne, akkor 30 mellkasnyomást követően két befúvás következik. Ez megint úgy néz ki, hogy hátrahajtjuk
igen,
az állat.
Csinálom közben, igen.
Az egyik kezünkkel, a másik kezünkkel befogjuk az orrát.
Igen.
És szájunkat a páciens szájára tapasztva szépen befújunk.
Na most ez csak szájon át lehet? Mert igen, hallottam már olyat is, hogy mondjuk az orron keresztül.
A jelen érvényes irányelvek szerint szájon keresztül kell befújnunk.
Tehát nem elég az. Egyébként a zenére visszatérve, mert ugye ez megadja azt a bizonyos ritmust, de közben meg, hogyha azt mondjuk, hogy 101, 102, 103, 104, én ezt hallottam, az körülbelül megadja azt a ritmust, amennyivel lehet. Mert ugye igen, ezt a zenét alapvetően nem halljuk közben. Jó. Na most a mentő körülbelül mennyihez, ameddig kell, hogy kiér és csinálja, ez
hát
azért jó
ez,
pár
ez változó,
perc fizikai
de
munka.
Akár Budapesten is lehet 4-5 perc. Ami még fontos, hogyha van a környékünkön olyan, aki tud segíteni, akkor először is küldjük el defibrillátorért, ha van a közelben, és utána megkérhetjük, hogy cseréljen, és válthatunk.
Akkor most szerintem egy kicsit üljünk le mindenképpen így a folytatáshoz, mert hogy beszélgetünk tovább, és már itt bár a defibrillátornál tartottunk, de hogy tulajdonképpen mit okozhat, hogyha ezt nem végezzük? Erről azért fontos beszélni, mert ugye itt nem csak hogy a halál, hanem agykárosodás lehet már akár pár percen belül.
Így van, tehát onnantól kezdve, hogy megáll a keringés, 3 percen belül akár nagyon súlyos agykárosodás alakulhat ki, aminek nagyon súlyos következményei lesznek, és ha még netán a mentőnek sikerül újraéleszteni a beteget, akkor sem biztos, hogy megfelelő minőséggel tud majd a sikeres újraélesztés után élni. Tehát az egyik fő célunk az, hogy olyan túlélést biztosítsunk a pácienseinknek, a bajba jutottaknak, ami minőségi túlélést jelent, és ugyanúgy tudja folytatni az életét, mint az esemény előtt.
Mi kellene ahhoz, hogy ezt merjük csinálni? Tehát azt hiszem, hogy nagyon sok emberben az a bizonyos szándék ott van, meg még meg is tanulná, és élesben meg ott leblokkolunk, vagy valahogy nem tudjuk. Miért van ez? Hogyan tudnánk ezt egy kicsit előre vinni?
Én azt gondolom, ezt egyrészt kutatások is bizonyítják, és a mi tapasztalatunk is az, hogy azzal, hogy valaki eljön egy tanfolyamra és megtanulja a lépéseket, nem csak magát a készséget tanulja meg, hanem úgynevezett nem technikai készséget is gyakorol és tanul, tehát önbizalmat szerez, és gyakorolja azt, megtanulja azt, hogy hogyan tudjon helytállni egy ilyen szituáció. pozícióban. Mi a tanfolyamainkon például erre is odafigyelünk, hogy ebben is önbizalmat adjunk.
Hát meg azt gondolom, hogy ha már ott a tudás, tehát ezt megtanuljuk, hogy mi rosszat nem teszünk, és hogy hogyan kell ezt tényleg jól csinálni, akkor már ott van az emberben talán az a készség is, ugye, hogy nem hiába tanultam, akkor most megpróbálom is mindenképpen akarok segíteni, de önök szerveznek is újraélesztési képzéseket, ugye? Mert most fontos, hogyha valaki hallgat bennünket, és azt mondja, hogy tényleg eljött az ideje, és kellene, hogy ezt elvégezzem, megtanuljam, akkor tud hova fordulni.
Így van, mi is szervezünk ilyen képzéseket. Sok ilyen képzést szervez az Országos Mentőszolgálat. Az Országos Mentőszolgálat többek között részt vesz egy olyan életmentő projektben, ami arra fog irányulni, hogy egy ilyen nagyobb kampányszerűen még minél többen megtanulják az újraélesztést. Van számos olyan kezdeményezés, például a Kids Save Lives in Hungary Pécset, akik az iskolában a gyerekeket tanítják. Már ehhez mi is csatlakoztunk például a Grupama életmentő programjával, úgyhogy most már nagyon sok ilyen lehetőség van, a mi honlapunkon is találnak erről információt, az Országos Mentőszolgálat honlapján is, úgyhogy javaslom mindenképp, hogy évente legalább egyszer, is ez is fontos, akkor is, ha már egyszer tanultuk, vegyünk részt ismétlő tanfolyamon.
Igen, hogy ott legyen az a készség ott folyamatosan bennünk. Egyébként, ahogy most említette, hogy iskolai keretek közé vinni mindezt, általános iskolában már, mert hogy ugye ott vannak a külföldi példák, akár Dánia, akár Norvégia, ahol már a felső tagozatban úgy körülbelül 12 éves korban már ezek szerint a gyermek erre kész és bevonható. Tehát mikor aktuális ezt, és jó lenne itthon is beiktatni?
Így van, egyrészt a skandináv példák nagyon jók, ők nagyon gyakorlottak ebben, és hát már 4 éves kortól, óvodás kortól vannak olyan lépések, amit meg lehet tanítani például? Gyerekeknek, például segítséget hívni, felismerni, és segítséget, akár mentőt hívni tudnak ezek a gyerekek. Minőségi mellkasnyomást, mellkaskompressziót a fizikai adottságok miatt körülbelül 12-13 éves kortól kezdenek el megfelelően tudni, de a lépéseket addig is lehet tanítani. Én például tavaly az elsős kislányom osztályában megtanítottam a gyerekeket, és nagyon jól megtanulták, és tudják csinálni. A fizikai erő az, ami azért a valódi hatékony végzéshez kell.
Igen, emiatt is kérdeztem, igen, hogy ez azért komoly erő.
De az, hogy megfelelő attitűdjük legyen, ahhoz már mondom egészen, tehát óvodáskortól el lehet kezdeni, és olyan 13-14 éves kortól már képesek lehetnek arra, hogy minőségi mellkasnyomást tudjanak, és akár a befúvásos lélegeztetést is tudják.
És a nagyon bátrak, akik már elsajátították, és azt mondják, hogy önként minél több esetnél ott szeretnének lenni, nem az, hogy véletlen találkozok-e valakivel, akinél ezt alkalmazni tudom. Ugye önöknél vannak önkéntesek.
Igen.
Így van. Akik alapvetően, de akkor megkérem, hogy ő mondja el, hogy riaszthatók, ők bármikor bevethetők, tehát, hogy itt mondjuk az lehet a lényeg, hogy nem biztos, hogy a mentő ér oda hamarabb, hanem mondjuk egy önkéntes, aki kiderül a közelben van, és akkor már is időt nyerünk, perceket.
Nem csak nálunk vannak önkéntesek, hanem van az úgynevezett Safe City applikáció, aminek két nagyon fontos eleme van. Egyrészt a gyakorlott, képzett elsősegélynyújtók, akik lehetnek akár egészségügyi dolgozók, de nem egészségügyi dolgozók is, regisztrálhatnak, és hogyha indul egy segítségkérés a mentőszolgálaton keresztül egy újraélesztéshez, akkor aki regisztrált, mint elsősegélynyújtó, és a közelben van, őt riasztja ez az applikáció, és akár hamarabb ugye kérhet mind a mentő, és elkezdheti az újraélesztést. A másik fontos része szerepelnek az applikációnak, az pedig az, hogy egy defibrillátor, tehát félautomata defibrillátor regiszter található ebben az applikációban, és megmutatja, hogy a közelben van-e defibrillátor, amit tudunk használni.
És akkor igazából az megmutatja, hogy akár hogy hány méterre van, hogy jutok el oda.
Igen,
ugye, hogy
térkép,
minél gyorsabban.
Tehát van benne egy térkép, így van, és megmutatja, hogy hol van a...
De akkor ez nagyon jó, mert ha többen vagyunk, tehát mondjuk... Igen, és elsétálnak ugye leggyakrabban az emberek egy ilyen helyzet előtt, akkor az egyik tudja csinálni az újraélesztést, a másik akár tudja mondjuk a mentőt hívni, vagy ezt az applikációt nézni, és már is el tud indulni.
És el tud menni a defibrillátorért.
Közben itt a hallgatók is írnak, és írja nekünk egy hallgató, hogy 2009. decemberében este az utcán estem össze, de egy ismerősöm újraélesztett, azóta is dolgozom, jól vagyok, szóval azóta van defibrillátor. a gyárportán, írta nekünk Robi. Na, tehát, hogy hála Istennek, hogy egy gyárportán.
Igen, ez nagyon fontos, és amit hangsúlyozni szeretnék, hogy a defibrillátor nagyon egyszerűen használható.
De hozott is, Enikő, hoztam is egyet itt bemutatni. Az ideje, akkor persze.
Annyit csinálok most, hogy kinyitom.
Kövesse az utasítást.
És már kezdi Ilyen mondani.
Tényleg abban a pillanatban, hogy
mindent, innentől kezdve.
Felhőtt elektróda csatlakoztatva. Felhőtse el az elektróda csomagolását és az útmutató szerint helyet.
És így tovább beszél, most becsukom, hogy...
És jól érthetően hangosan
nagyon
beszél,
jól érthetően,
bármilyen
így
helyzetben
van,
vagyunk, ugye?
Így van, és vezeti az egész újraélesztést, tehát még segít is nekünk, és erre vannak is adatok, hogy az is könnyen tudja használni, aki nem képzett még, és még soha nem fogta meg a kezében a defibrillátort, mert annyira egyszerűen mond mindent.
Ugye most alapvetően nem hallgatjuk végig ezt, de hogy azt is, hogy mondjuk mikor tegyük oda, hogy ez a bizonyos sok leadása jó helyre történjen, és hogy mondjuk ez mondjuk mennyi időnként ismételhető.
2 percenként ismételhető, de ezen végig vezet a defibrillátor, tehát nagyon egyértelműen mondja, hogy most akkor senki ne jön a beteghez, mert analizálom, hogy milyen a ritmus, és ez alapján megmondja, hogy na most akkor sokkolni kell, ha nem kell sokkolni, akkor pedig mondja, hogy folytassuk az újraélesztést.
Azt a mindenit.
A modernek azok már a ritmust is pötyögik, tehát a 100-120 per perces ritmust adják egy ilyen pötyögő hangon, hogy pip, 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 és 2 perc elteltével újra szól, hogy most analizáljunk, állj meg az újraélesztéssel.
Próbáltunk utána járni, hogy hány ilyen készülék van, az úgynevezett defibrillátor térkép mit mutat, és azt láttuk, hogy 786 készüléket jelöl. Ez nem tudom, szerintem nem tudjuk soha azt mondani, hogy elég, és ez már jó, mert a lefedettséget most ugye nem látjuk így az országban, de hát azért egyre több akár pályaudvarra, bevásárlóközpontokra kellene,
igen, nagyon
hogy
fontos.
Tegyenek, de már nagyon sok munkahelyen is van, mert elmondhatom, hogy itt az MTV-a épületében is van egy.
Nagyon helyes. Amit még ezzel kapcsolatban mondani szeretnék, hogy én azt gondolom, hogy több defibrillátor van, ami fontos, hogy a Sieve City applikációba, illetve az azt szervező csapatnak ajánlatos beregisztrálni, ha van egy új defibrillátorunk.
És egyébként csak egy picit visszatérve, hogy önkéntes, mert ugye mindenhez ember kell, a gép mellé is ember kell. Hol lehet regisztrálni, hogyha valaki most kedvet kap ehhez?
A Sieve City-nek van egyrészt honlapja is, az applikáció is könnyen letölthető, és Facebook oldaluk is, tehát beírva azt, hogy Sieve City, megtalálható az az útvonal, ahol ez megoldható.
És mondja Enikő, igazából mérik, hogy hány esetben tudtak már ilyen önkéntesek segíteni, vagy mennyire voltak a közelben, szóval, hogy zajlik ez?
Igen, tehát olyan az applikáció rendszere, hogy lényegében egy statisztikát is készít, és aki karban tartja az applikációt, látja, hogy aznap hány ilyen hívás, riasztás történt, és hogy mi történt azzal az újraélesztéssel.
Akkor igazából ehhez az kell, hogy egy mobiltelefon mindig legyen kéznél,
igen,
aki
az,
ilyet,
az fontos, igen.
Aki egy ilyet vállal.
Igen, azt gondolom, hogy ma ez már nem...
Persze, persze. Hát csak az egy bekapcsolt olyan állapotban, hogy észlelje
így
is
van.
Ezeket.
Igen, igen.
És érzik, hogy emelkedik ez a szám? Hogy vannak emberek, akik ezt fontosnak tartják?
Igen, nagyon jó a kérdés. Az Európai Újraélesztési Tanács 3-4 évente felméri az európai országokban, hogy zajlik a kórházon kívüli újraélesztés. A legutóbbi ilyen felmérés 2023-ban volt, és az egyébként azt mutatta, hogy Magyarországon a laikus megkezdett újraélesztés aránya az 40%-ról 70%-ra emelkedett. Aminek egy részt ez az egyik oka, a másik pedig az, hogy most már, ahogy beszéltük, az országos mentőszolgálat diszpécsere segít, hogyha segítséget hívunk egy újraélesztéshez, és segít megkezdeni akkor is, hogyha nem vagyunk benne gyakorlottak.
Mennyi mindenről beszélgettünk, és arra kérem Enikő, hogy maradjon még velünk, hiszen a következő vendégünk is kapcsolódik mindahhoz, amiről eddig beszélgettünk, hiszen telefonon kapcsolódik hozzánk Berénszky Zoltán, szegedi taxis, a Szent Fülöp Gyermekmentő Alapítvány alapítója. Jó napot kívánok, Zoltán!
Jó napot, nem üdvözlöm önt és a rádió hallgatókat, most rádió hallgatóit.
Igen, jól mondtam, hogy kapcsolódik ehhez a témához, hiszen ön is önkéntes, de kezdjük azzal, hogy januárban szolgálatba állt az ország első defibrillátorral felszerelt taxia. Önök érezték? Volt eset, hogy szükség van mindenre?
Igen, igen. Hát tudni, hogy én nagyon sokáig az országos mentőszolgálatnál dolgoztam, és utána kezdtem el a taxi vállalkozásomat, és hát az állam ez már egy olyan 10 éve ébredett bennem, hogy el kellene indítani egy ilyen taxit az éjszakába, mert ugyanis az a probléma, ugye ez meg az ötlet másik része, hogy ugye napközben azért sok helyen nyitva vannak a defibrillátoros bevásárlóközpontok, irodák, de éjszaka viszont zárva van mindegyik, és ugye a defibrillátorok be vannak zárva. Én pont ezért éjszaka dolgozom, és így az autóban van egy defibrillátor éjszaka.
Hát igen, így alapvetően gyorsabban el tud jutni a beteghez, a balesethez, hogyha mondja, volt már ilyen? Tehát, hogy tud konkrét igen, példát, igen. Akkor meséljen nekünk, hogy igen. Miben is hogyan tudott segíteni egy ilyen kritikus helyzetben.
Január 23-án indult el a taxi, és ez január vége fele volt, Szegeden a régi híd újszegedi lábánál egy nagy autóbaleset, és ugye én órán kaptam a hírt, én talán 200 méterre tartottam a helyszíntől, gyorsan átmentem, hát hála Istennek a defibrillátort nem kellett használni, de viszont volt két komolyabb sérült, akiket el kellett látni. Mire a mentőszolgálat kiérkezett, én már megötöztem a felsérüléseket, a sokkos hölgyet nyugtattam, tehát ez így volt.
Mondjuk ez még plusz jó, amit ön is említett, hogy mint mentősként dolgozott, tehát hogy tulajdonképpen nem csak ebben tudna segíteni, mint egy újraélesztés, hanem egy akármilyen sérültet el tud látni. Miért ennyire szívügye önnek ez a segítés, honnan jön ez önben?
Hát én úgy gondolom, hogy a mentős módból jön, és hála Istennek nagyon sok támogatót kapok, például a taxitársaság, akinél dolgozok, elejétől fogva támogat ebbe a dologba. Ugye 8 év gyűjtéséből jött össze a defibrillátor, nem titok, mert ugyan ezek azért még elég borsos áru készülékek. Ugye amit először vettem, készülőket, ez nem nagyon gyorsan el kell mondanom, ez csak felnőttre volt jó.
Igen, és köszönöm, hogy ezt szóba hozza, igen, mert most ez fejlődött.
Igen, fejlődik, hál' Istennek. Egy budapesti nagyon jó ember, Szigetvári Attila, egy motor restaurátor meghallott, hogy nekem csak ilyen defibrillátorom van, megkérdezte, hogy mivel tudna segíteni. Én mondtam, hogy én nekem minden álmom egy olyan defibrillátor, ami gyermekeket is tud, mert azért a kettő nem egy. Tehát egy felnőtt defibrillátor, meg egy gyermek defibrillátor, tehát itt különbség van a sok leadása között, és így elágazott egy általa restaurált motort az Attila, és ennek az árából most egy hete kaptam egy olyan defibrillátort, ami az autót defibrillátorok Rolls-Royce-a, ami gyermekre is jó, és ezt most üzembe állítjuk.
Hát akkor remélem, hogy ezt ön, ha használja, bár azt kívánom, hogy minél kevesebb helyzetben kelljen mondjuk ezt igénybe venni, de ez megnyugtató, hogy van, és az is, hogy mondjuk a másik készülék akkor átkerülhet egy másik helyre, és így egyre több van. Én azt gondolom, hogy ön egy igazi hétköznapi hős, úgyhogy köszönöm, hogy beszélhettünk Zoltán, és természetesen köszönöm dr. Kovács Enikőnek is, a Magyar Újraélesztési Társaság elnökének, hogy itt volt nálunk, hogy bemutattuk, és talán egyre több önkéntes jelentkezik. Folytatva a témát, 2 éve újraindult a Mentsünk Együtt Életet országos program, hogy több legyen a lakosság számára elérhető defibrillátor. A készülékekhez kedvezményes áron lehet hozzájutni, mondta Pál Csilla, a Budapesti Szent Ferenc Kórház kommunikációs igazgatója Füredi Zsoltnak.
Szeretnénk elérni, hogy minél több elérhető újraélesztő készülék legyen szerte az országban. Itt erről a laikusok által is használható félautomata készülékről beszélünk, amit nagyon könnyen tud bárki használni, nem kell hozzá egészségügyi tudás, és hogy minél több laikus értsen az életmentés és az újraélesztés alapvető lépéseit. Leginkább olyan szervezeteknek, intézményeknek, cégeknek, helyszíneknek ajánljuk, ahol vagy sok ember megfordul, vagy ami valamilyen nagyon központi mindenki által ismert helyen lévő épület, például önkormányzat, plébánia, templom, művelődési házak, koncerttermek, színházak, szállodák, irodaházak, bevásárlóközpontok, tehát ahol átlagosnál nagyobb az esélye, hogy ott valami történhet valakivel, illetve olyan helyszíneknek is javasoljuk, ahol nagyobb terheléssel járó tevékenység folyik, gondolok itt sportegyesületekre, szodákra, fitnesstermekre, teniszpályákra, és így tovább. De volt egyébként már rá példa, hogy egy lakóközösség, egy lakóparkocska vett magának egy ilyen eszközt, úgy ítélték meg, hogy akkor ők nagyobb biztonságban vannak.
A Mentsünk Együtt Életet programra a kommunikáció@szentferenckorház.hu címen lehet jelentkezni. És hogy miért érdemes ez bárkinek megtennie?
Ha a piaci árhoz képest 30-35%-kal kedvezményesebb áron jut egy ilyen félautomata defibrillátor készülékhez, vagy többhöz, tehát többet is lehet rendelni, és emellé pedig díjmentesen, ingyenesen a Budapesti Szent Ferenc Kórház egy alkalmas, teljes körű professzionális elméleti és gyakorlati újraélesztés oktatást ad az igénylőnek, annak akár teljes dolgozói gárdájának.
Sok leadva.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
Így sem lehet, nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, Bozsik gazda hamarosan érkezik, a pünkösdi rózsákról beszélünk, aztán ellátogatunk hazánk néhány szakrális emlékhelyére, és beharangozunk egy pünkösd hétfői badacsonyi túrát is. SMS számunk továbbra is 0630 9666, most azonban krónika következik. A mikrofonnál Ciprusz Éva és Garami Zsuzsa.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink, először röviden.
Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van.
Közé tette honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota.
Napos idő valószínűleg fejebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok, 23-28 fok várható, hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is.
Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta a Kapitány István, energetikai káért felelős miniszter, úton van a helyszínre Hernádi Zsoltal, a MOL elnök vezérigazgatójával.
A társaság tájékoztatása szerint a robbanás a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindításakor történt. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van. Helyi sajtóértesülés szerint a lakosság nincs veszélyben. Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsodabaui Zemplén vármegyei szóvivője pedig annyit közölt, a helyszínre elindult a mobil labor.
Közé tette honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota.
A több mint 200 oldalnyi dokumentum összefoglalójában az áll, hogy az ügyiratból nem állapítható meg a K. Endre esetében gyakorolt kegyelmi indoka. A Sándor Palota azt közölte, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását a kezdettől teljes egészében támogatja, és kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A miniszterelnök nem sokkal ezelőtt közösségi oldalán azt írta, felszólítja Novák Katalint, 3 év késéssel valljon szint, hogy az Orbán család utasítására vagy kérésére adott-e kegyelmet K. Endrének.
Sok választópolgár várta, hogy a köztársasági elnök is nyilvánosságra hozza a kegyelmi üggyel összefüggő a Sándor Palotában lévő dokumentumokat, mondta a Republikon intézet stratégiai igazgatója.
Virág Andrea az M1-en úgy fogalmazott, ez volt az elmúlt éve egyik legnagyobb politikai botránya, amely mérföldkő volt a Fidesz bukásában, valamint Magyar Péter politikai karrierjének beindulásában. Hozzátette, éppen ezért a dokumentumok nyilvánosságra kerülésének szimbolikus jelentősége is van.
Várható volt, hogy Magyar Péter viszonylag hamar fog olyan lépéseket tenni miniszterelnökként, ami az ezzel való szembenézésről szól, és azzal, hogy a magyar társadalom is megértse azt a széles magyar társadalom, hogy pontosan mi történt, kik voltak a felelősök, ne legyen elkenve ez az egész kérdés, ne intézzük el ezt két politikus lemondásával, hogy akkor ez már a múlt, és nincs itt semmi látnivaló, hanem értsük meg azt pontosan, hogy mi történt, és milyen politikai döntések, félrenézések, bármi vezethetett el oda, hogy ez a kegyelmi döntés megszületett.
A Liga szakszervezetek elnöke szerint alapjaiban át kell gondolni a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó előírásokat. Mészáros Melinda azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány júniustól felfüggeszteni a szabályozást, hogy felülvizsgálhassa azt.
A mezőgazdaságban és a feldolgozóiparban jellemzően harmadik országbeli munkavállalókra épül a foglalkoztatás, a néhány szektorban eluralkodott bizonytalanság pedig súlyos gazdasági károkat okozhat, jegyezte meg az érdekképviselet elnöke, hozzátette. A vállalkozók és munkáltatók országos szövetségével együtt egyeztetést kezdeményeznek a kormányzattal, hogy átgondolt szabályozás jöjjön létre.
Olyan védelmi mechanizmusokat kell beépíteni, egy tényeken alapuló és egy reális helyzetfelmérést követően egy megfelelőbb szabályozási rendszer kialakításával, ami egyébként hosszabb távon biztosítja a magyar munkavállalók elhelyezkedési lehetőségeit, és ahol megfelelő módon szabályozottan szükséges és ellenőrzött keretek között végrehajtható, ott szükség van a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására is.
Mielőbbi egyeztetést szorgalmaz a kormányzattal a testület jövőjéről a Nemzeti Pedagógus Kar. Horváth Péter elnök azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábban bejelentette, megszüntetik a pedagógusok számára kötelező tagságot.
A Nemzeti Pedagógus Kar vezetője hangsúlyozta javaslataikat, ahogy eddig is, úgy ezután is szakmai szempontok alapján fogalmazzák meg. Horváth Péter hozzátette, az eddig bejelentett tervezet intézkedésekkel a pedagógusok többsége egyetért.
Azok az elképzelések, amelyek rövid távon viszonylag gyorsan megvalósíthatók, és igazából nem jár semmiféle anyagi fedezettel, tehát amit olvasunk a teljesítményértékelésnek a erőteljes átgondolása, a mostani rendszernek teljes átalakítása, a kompetenciamérésekkel kapcsolatos elgondolások, hogy ez talán túlzás, ami most van ezzel minden év folyamon hat kompetencia területen való mérés. Ezek azt gondolom, hogy találkoznak a szakma többségének a véleményével.
6 év szünet után ismét van közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között. Washington, Nárai Balázs.
Csütörtökön Philadelphiában a menetrendnek megfelelően helyi idő szerint pontosan este 17:30 gurult ki a terminál mellől az American Airlines Budapestre tartó járata, ami a nyári szezonban naponta szállítja az utasokat. Cesar Marchese, az American Airlines philadelphiai alelnöke a Kossuth Rádiónak hangsúlyozta, különösen fontos az, hogy a keleti parti nagyvárosból indulhatott a járat, ami az American Airlines számára kiemelt központ, ahonnan egyre bővül az úti célok száma, évente mintegy 10%-kal. Jelenleg 150 városba lehet eljutni, ezek között Budapestre is. Hozzátette, bíznak egy nagyon sikeres nyári szezonban, és abban, hogy a budapesti járat azt követően is közlekedik majd. Az utasok közül egy amerikai házaspár azt mondta el, hogy 3,5 napot töltenek majd Budapesten, majd onnan hajóra szállnak, és a Dunán lefelé tartanak majd Szerbia, Bulgária és Románia irányába, majd Bukarestben zárják az utazást. Schwarz Edith, Pennsylvania állam magyar tiszteletbeli konzuljaként vett részt az ünnepség szervezésében.
Én szerintem Philadelphia egy nagyon turisztik város, ugyanúgy, mint Budapest, mind a két városnak van gyönyörű história, és reméljük, hogy ez jobb be fog indulni, és nem csak seasonal, hanem egy egész éven keresztül fog menni.
Takács Szabolcs, Magyarország nagykövete a közvetlen repülőjárat turisztikai jelentőségét is hangsúlyozta.
A magyar gazdaság számára a turizmus egy komoly bevételi forrás. A Covid utáni időszakból újra kellett éledni, és most kb. 480 ezer turista megy évente az USA-ból Magyarországra, úgyhogy ez a járat minden bizonnyal hozzá fog járulni, hogy nem csak a turisztikai célú beutazások, hanem az üzleti kapcsolatok is remélhetőleg korábbinál is magasabb szintre fognak emelkedni.
Az American Airlines járat a Philadelphiából Budapestre kevesebb, mint 9 óra alatt jut el, órákkal lerövidítve az utazást a magyar fővárosba, minthogyha azt átszállással kellene megtenni.
Betiltaná az avar égetést a levegő munkacsoport projekt vezetője.
Horváth Zsolt a Kossuth Rádióban azt mondta, a 19. század végéig nem elégették, hanem részben a magas tápanyag értéke miatt felhasználták az avart. Hangsúlyozta, hogy kutatások szerint 100 kg avar elégetése egy 1000 fős település teljes légterét határérték felett szennyezheti, vagyis a folyamat az egészségre is különösen káros. A projektvezető hozzátette, a változáshoz, szemléletváltásra, valamint jogszabálymódosításra lenne szükség, erre a jövő héten javaslatot is tesznek az élő környezetért minisztériumnál.
A környezetvédelmi törvényből másfél sort ki kell venni, amely jelenleg az önkormányzatok számára megengedi, hogy szabályozással, saját rendelettel megengedjék az avarégetést. Innentől kezdve törvényi lehetősége nincsen, és utána jön be a szemléletformálás lehetősége. Ráadásul most van itt a lehető legjobb idő, ugyanis az első égetések valamikor majd október végén fognak elkezdődni. Ha még nyáron megtörténik a tiltás, akkor nagyon gyorsan végig lehet vinni a szemléletformáló folyamatot.
Az iráni háború és a hormózi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest.
Az előrejelzés szerint a drágulás fő oka, hogy a konfliktus súlyosan akadályozza a nemzetközi műtrágya kereskedelem, csak nem harmadát lebonyolító tengeri útvonal forgalmát. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használt nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul.
Washington további 5000 katonát küld Lengyelországba, közölte az amerikai elnök.
Donald Trump tavaly szeptemberben utalt arra, hogy az Egyesült Államok növelheti katonai jelenlétét Lengyelországban, és ígéretet tett az ország védelmének biztosítására is. A helyzetet bizonytalanná tette, hogy az amerikai kormány épp felülvizsgálja, és a tervek szerint csökkenti az ország európai katonai jelenlétét, miután Donald Trump azt követelte, hogy a NATO vállaljon nagyobb szerepet Európa védelmében.
Műszaki probléma lépett fel a SpaceX új generációs rakétájával, ezért az utolsó pillanatban elhalasztották a csütörtöki tesztrepülést.
A Starship harmadik változata teljes mértékben újra használható nehéz rakétákkal van felszerelve, a tervek szerint a NASA Hold programjában is jelentős szerepet játszana. A tavalyi nagyrészt sikertelen tesztek után jelentősen áttervezték a hordozó rakétát, amelynek tesztrepülése várhatóan csak egy napot csúszik. A Starship harmadik változatának sikere kulcsfontosságú lenne a SpaceX számára, a vállalatot ugyanis rövidesen bevezetik a tőzsdére.
Uganda az ebola járvány miatt 4 hétig szünetelteti a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkező tömegközlekedést és repülőforgalmat.
Az ugandai egészségügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a szomszédos országban sok halálos áldozatot követelt a kor, a múlt héten ráadásul már 2 Kongóból érkezett fertőzöttet is azonosítottak az ugandai fővárosban, egyikük időközben meghalt. A járvány kitörése óta már több mint 600 feltételezett fertőzött és rögzítettek Kongóban, valamint csaknem 140 ebolához köthető halálesetet.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban a kamionok okozta torlódás, Tatától kezdődően a 70-es kilométertől a 20-as kilométerig tart, a forgalom főleg a csomópontoknál lassul. Kátyúznak az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsa térségében. A 28-as és a 29-es kilométer között a külső sávot zárták le, a munkavégzés mögött 2-3 kilométeren lelassul a haladás. És a 7-es főúton Balatonvilágos térségében 2 gépkocsi ütközött, a 100-as kilométernél a forgalom félpályán halad.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban lezárták a Hősök terén a befelé vezető sávokat az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat pedig egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézöntő utca után, mert vízvezetéket javítanak, és tart a vízvezeték javítása a Bécsi úton is befelé a Vörösvári út előtt, ott a belső sáv nem járható. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok, sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 23-28, késő este 13-20 fok várható.
Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket. Garami Zsuzsa és Ciprusz Éva viszont hallásra délben.
Délelőtt.
Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klár.
4:11 van, és ilyenkor pénteken a növényeké a főszerep. Pünkösdi rózsa, bazsarózsa vagy peónia. A három név ugyanazt a színes, május-júniusi virágot jelöli, ami csak néhány hazai termesztőnél található meg. Bugyin a harmadik generációs fiatal gazdánál járt Barta Bernadett, Csizmadia Imre kertésszel beszélgetett.
Elindulunk egy terepjáróval ki a bazsarózsa ültetvényre. Több mint 10 éve termeszt bazsarózsát, és több mint 10 hektáron. Most márciusban azonban, ha jól láttam, akkor bővítettek ekkora területen.
Így van, most tavasszal 1 hektár telepítettünk még pluszba, és össze még 4-et fogunk telepíteni. Nyilván szedünk is föl, amelyik már kiöregszik. Úgy látszik, hogy ez a 10 év a sarokszám, amennyit egy-egy ültetvény kibír. Már ilyen 6-7 év után látszik, hogy a teljesítmény csökken. Valahogy ez a körforgás fog beállni, hogy 8-10 évente újra kell telepítenünk új területre a bazsarózsát. Türelem rózsát terem mondás talán itt még inkább igaz, mert ugyan 10 éve csináljuk, már mégis csak most kezdjük el kitapasztalni, hogy hogyan fog nekünk ez összeállni üzletszerűen, illetve hogyan tudunk erre egy modellt felépíteni, aki tudjuk szolgálni a partnereinket hosszú éveken keresztül.
Várni is kell, gondolom, akkor a termésre, vagy a szirombontásra, ha jól sejtem. Mennyi időt kell várni? Hány évet, míg mondjuk stabilan virágzik a bazsarózsa?
Ha jól érzi magát, virágzik ő már az első évben, csak nem hoz túl sok hajtást. Arra kell várnunk, hogy megerősödjön. Mi ezt általában a harmadik évre szoktuk megengedni magunknak, hogy vágunk belőle. Akkor is mérsékeltem, vagy önmérséklet megtartásával.
És már itt látszik a bazsarózsa ültetvény. Csodálatos. Ezeknek a feje még bimbóban van, de ha jól tudom, akkor van olyan terület, ahol már elvirágzott.
Így van, 2 gerince van az ültetvényeink. Ugye az első korábbi fajták azok hibridek, Coral Sunset vagy Common Performance, ezek a fantázia nevek, amiket használnak a termelők. Ők egy jó 7-10 nappal előbb nyílnak, mint a klasszikus laktiflórák. A laktiflóra áll legközelebb az illatos bazsarózsához, ami egyébként mindenkinek a kertjében is található.
Különböző terepviszonyokon kellett átvergődnünk. Saras közegen jöttünk, mert hogy rengeteg csapadék hullott most. Igen erős csapadékos napok után vagyunk a felvételkor. Szokták mondani, hogy májusi eső aranyat ér, de ez a mondás mennyire igaz például a bazsarózsa termesztéskor?
Hát ha a bazsarózsának már mindegy is meghozta termését, legalábbis azt a termést, amit mi gazdaságilag tudunk értelmezni, azonban a többi növénynek ez nem is aranyat, hanem gyémántot ért. Itt Bugyi környékén, Kiskunság kezdetén úgymond az egész tavasszal esett 57 mm csapadék, abban most hétvégén esett 50. Őrületes szükségünk volt erre, mindahhoz, hogy esetleg a tavaszi kultúrának a termését, vagy legalábbis, hogy el tudjanak indulni, azt biztosítsuk, illetve hogy a kalászok kitejenek a gabonába, ha már akkora kalászt az ott, amekkorát, illetve akkora szára, amekkora legalább súlya legyen.
Hogyan öntöztek akkor, mert gondolom így akkor a csapadék mennyiség helyett öntözniük kellett.
Így van, mi 400 hektáron kizárólag kertészkedünk, tehát gabonával nem foglalkozunk. Nekünk rendelkezésre áll a center öntözőtől kezdve a CV-dobokon át a mikroszórófejeken keresztül, tehát hogy a föld, illetve a kút adottságától függően tényleg mindenféle dologgal öntözünk. Jelen pillanatban mi 48 órán belül ezen a területen képesek vagyunk kiadni 30 mm csapadékot.
Csodálatos levele is van ezeknek a növényeknek. Kártevők mennyire tették próbára az önök türelmét, illetve hogyan próbáltak ellene védekezni?
Kicsit függ ez az almafának a virágzás, sátor, illetve az attól, ami most elfagyott, mert a bundásbogár az imádja a bazsarózsát is, és hogyha nem talál mást, fel tudjuk fedezni a táblán. Tavaly egyébként jelentős kártétel volt, idén nem akkor megszokott rovarölőszerekkel ezt általában meg tudjuk oldani.
És közben Bozsik gazda megérkezett, köszöntelek szeretettel, és ugye én azt mondtam, hogy 3 neve is van ennek a számomra nagyon kedves virágnak. Neve 3 van, de valóban többféle, több 10 féle létezik?
Szervusz Kleri, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez egész döbbenetes, hogy a hatalmas nagy birodalomról van szó, és így nagyon szakszerűen a kedves kertész kolléges Bernadettel mondták, ez nagyon fontos tanítások. Tehát így, amit ők említettek, azt meg szeretném ismételni, ugye ez a peónia, az egy nemzetség. A nemzetségnév az olyan, mint nálunk a családnév, hogy mondjuk Bozsik, és akkor ugye lehet József, Ágnes, Anna, de nagyon sokféle, és ugye itt is az, hogy a Peónia, az a tudományos neve, és ezen vitatkoznak, hogy a Pünkösdi rózsa és a Bazsar rózsa szinoníma-e vagy se, vagy valami speciális fajta köröket jelente, de végül is a tudományos neve Peónia, ez egy régi görög ókori bölcsről nevezték el azt a nemzetséget, és ugye az, ami nagyon érdekes, hogy magyarra úgy fordították, hogy Pünkösdi rózsa, ez egy német szóból, és tényleg annyi, hogy a pünkösd és a rózsa német szavakból, ugye úgymond tükörfordítással lefordították.
De egyébként meg nagyon érdekes, mert hogy most mondod, hogy pünkösdi rózsa, tehát maradjunk ennél, ugye a pünkösd ugyanúgy, ahogy a húsvét, egy mozgó ünnep, tehát hogy nem ugyanakkor van minden évben, eltolódás lehet, sőt akkor ez több hétnyi eltolódás lehet. Van, amikor ez májusra esik, van, amikor júniusra, ugye, és ez is befolyásolja, hogy az a bizonyos pünkösdi rózsa nem biztos, hogy pünköstkor van, hanem már akár jóval hamarabb is.
Igen, illetve, hogy melyik pünkösdi rózsa, hiszen ugye alapvetően van két nagy fajtakör, ugye a lágyszárú pünkösdi rózsák, és vannak a fás szárú pünkösdi rózsák, amelyek akár nagyon nagy bokrok is lehetnek, tehát ilyen ember magasságok, és akár több száz virágot is hozhatnak. Ugye emlékszem, nagymamám kertjében is a pünkösdi rózsák azok a lágyszárúak voltak, és ugye botanikus kertekben csodálhatunk meg ilyen fálszárú pünkösdi rózsákat, illetve a csomagküldő szolgálatok révén ugye most már nagyon sokfélét kaphatunk, és egyik kedves ismerősnél pont jártam, és mondja, hogy megjött a pünkösdi rózsa egy dobozban. És hát ugye már nagyon túlfutottunk az ültetés időn, és együtt elültettük. Nagyon érdekes volt, mert 3 éves kis unokája is ott volt, és ő is közreműködött az ültetésnél, és egy kislány, és fantasztikus volt, és küldtek is fényképet róla, hogy így, ahogy mondta a kollégánk a beszélgetésben, hogy az első évben kivirágzott rögtön. Tehát ez a fás szárú pünkösdi rózsa volt, és hihetetlen nagy, hogy az időre válaszoljak, hogy a virágzás időben heteket átölel, tehát, és ugye minden növény hő összegre működik, hát ugye attól függ, hogy mennyi hő, milyen magas a hőmérséklet.
Tehát a hűvös és a meleg is befolyásolja, igen.
Igen, és hát lehet, hogy így, hogy ahogy hallottuk a beszélgetésben, és vannak, amik már elvirítottak, és vannak, amelyek még most virágoznak.
De akkor igazából nem csak a hűvös meleg idő tudja ezt befolyásolni, meg most itt az ünnepnek a mozgása, hanem hogy már eleve vannak olyanok, amiknek a virágzási ideje korai, tehát korára tehető, meg később, hogy elhúzódjon az az időszak, amíg van pünkösdi rózsa, és ne csak így az ünnepkor éljük ezt meg.
Igen, tehát hatalmas nagy birodalom, és ugye a nemesítők, Orlóci tanár úr mondta, hogy a kínaiak azok már évezredek óta nemesítik a fás szárú pünkösdi rózsát, ami ott nekik nagyon komoly, szinte így mondhatnám, szent növényük. És tényleg így, ahogy mondod, hogy olyan hihetetlen nagy a virágzási időkülönbség, hogy lehet korai fajtákat választani, tehát ugye itt mindig meg kell nézni a fajta leírásokat, és ugye kicsit olyan tudományoskodónak tűnik, hogy az ember elmondja a tudományos nevét. De az nagyon fontos, mert hogy annyi sok típus van, én itt kigyűjtöttem, most nem részletezném, de legalább 5 nagy fajta kör van a pünkösdi rózsákon belül, amit érdemes megnézni, és ugye a kertész kollégák leteszik azt a kis jeltáblát, és hogyha olyan telefonnal megyünk, hogy a böngészőből hozzá tudjuk keresni az információkat, akkor meg az a legfontosabb, hogy akkor menjünk vásárolni konténeres rózsákat, akár a hagyományos klasszikus rózsákat, vagy pünkösdi rózsákat, amikor virágoznak. És akkor a színüket is, meg az illatikot is rögtön tudjuk azonosítani.
Tudod, Jóska, most már a mesterséges intelligencia is segít, hogy gyorsan bepötyögöd a telefonba, és kiad mindent erről a növényről, de közben pedig Piroska írt nekünk, hogy kérdezném, hogy nálam van pünkösdi rózsa bordó és rózsaszín, ami már több mint 40 éves. És ha átültetném oda, ahol valamikor fenyők voltak, ott vajon hogyan érezni magát? Szóval kérdezi ezt Piroska.
Igen, mi Kósa professzor úrral beszélgettünk a Vászrátóti botanikus kertben, hogy miért sértődik meg a pünkösdi rózsa, amikor átültetik, mert ilyen nagy koloncos gyökere van, mondta tanár úr, ugye a botanikának nagymestere volt, és hogy emiatt, hogyha átültetjük, akkor könnyen előfordulhat, hogy úgy megsértődik, hogy már idézőben van azt a sértődést, mert megsértjük a gyökereit, és akkor esetleg 1-2 évig nem fog egyáltalán virágozni. A másik, a fenyőfáknál ugye a sok tűlevél, ahogy lehullik, akkor az egy ilyen savas kémhatású talajt fog előállítani, ami mondjuk például az áfonyának nagyon jó, vagy azáleának, rododendronnak, de a,
de nem biztos,
a pünkösdirózs az a semleges, tehát nincs külön talaj.
Akkor Piroska, ne ültesse át, jó? Ezt üzenjük, hogy oda, hát semmiképpen, ahol a fenyők vannak. Egyébként a tubarózsa, az pünkösdirózsa?
Na hát ez volt egy ilyen kérdés, kedves hallgatom, mert sokan úgy kezelik, hogy ez szinoníma, pedig ez egy ilyen mexikói növény, ami Magyarországon nem is telelát, mert annyira fagyérzékeny, és hogy tanár úr akkor elmondta, hogy a tuber, ugye a gumó, tehát hogy ez egy hagymás növény, de nagyon finom illata van, a parfüm iparban is előszeretettel használják, de ez egy teljesen más, csak érdekes, hogy rózsa, 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 de teljesen más növényeket jelent.
Egyébként meg ez a bizonyos fás bazsarózsa, amire utaltál, az honnan származik, vagy hol őshonos? Mert ugye leginkább azért azt éljük meg, azt a kerti, amit említettél.
Igen, ez kínai, Oroczi tanár úr, fűvészkertben beszélgettünk róla, és fűvészkertekben általában nagyon nagy bazsarózsa gyűjtemények vannak, ugye a csodálatos magyar érték a bánáti bazsarózsa, és például az is megtalálható az Elte fűvészkertjében, de sok más fűvészkertben is, hogy ezek védett növények, nem is szabad gyűjteni, de csodálatos értékekkel találkozhatunk, és ugye ott ki vannak jeltáblázva, és amelyik megtetszik, azt utána a faiskola járódákban be tudjuk szerezni.
Ugye most külföldre kalandoztunk, és közben meg létezik ilyen, hogy bánáti bazsarózsa, ugye mecseki, mit olvasok még itt, meg hát igen, a bánsági, amit mondtam, szóval, hogy ezek egyébként védettek, ezek nem is olyanok, mint amit a kertben tudunk termeszteni.
Ez nem is forgalmazzák, ugyanúgy, mint az őshonos hazai hóvirágot, azt sem szabad, mondjuk a török hóvirágot forgalmazzák a hollandok, de tehát ezek a növények védettek, nem is szabad gyűjteni. Orlóczi tanár úr mondta, hogy annyira csak a virágzás idején nagyon fölhívja magára a figyelmet, egyébként úgy beleolvad a környezetbe.
Tehát de hogyha elmegyünk mondjuk a mecsekbe, akkor találunk ilyet, tehát ez azért van Magyarországon.
Ott is kim van, a szabadban, az ős hazájában.
Még van egy pici időnk, és tudom, hogy nem tudunk belemerülni abba, hogy most a klasszikus rózsáknak a családját végigvegyük, mert ott több száz rózsafajról tudnak beszélgetni, de ezek teljesen más növényrendszertani, ahogy ti mondjátok, csoportba tartoznak. Mert amikor elkezdtünk beszélgetni, és azt mondtam, hogy ez a bazsarózsa nekem a kedvencem, meg a boglárka, akkor mondtad is, hogy igen, mert ez a boglárka félék csoportjába tartozik. Akkor ez is egy tévhit, hogy nem a rózsafélékhez.
Igen. Mert rózsafélék családja az egy külön növényrendszertani kategória, és hát ugye világhírű magyar nemesítő Már Gergely, és ugye ha már ugye pünkös van a kereszténység ünnepének a 2000. évfordulójára, pont a Szent Erzsébet rózsával, Árpádházi Szent Erzsébet rózsával Rómában nagy aranyérmet nyert. Sajnos már nincs közöttünk a legendás mese, de több száz rózsafajtáját termesztik, forgalmazzák mind a mai napig a kollégák.
De olyan érdekes, mert még Bajor Géziről is elneveztek rózsafajtát, ugye mennyi lehet, ami mondjuk csak akár itt Magyarországon felelhető.
Igen, ő tényleg egy olyan patrióta ember volt Már Gergely, hogy a magyar hősöknek állított emléket a rózsákat, tehát akár a forradalmi szabadsághoz hőseinek, tábornokoknak, Kossuth Lajosnak, Görgei Artúrnak.
Tényleg bemapó fajta.
Igen. Igen. Hogy ebbe a körbe mozgott, és nem véletlen, hogy az Árpádházi Szent Erzsébet rózsáját is, hogy teljesen más nével is elnevezhette.
Igen,
volna.
És hát ugye különbség van a között is, hogy mondjuk egy ilyen parkban lévő rózsák, vagy futó rózsák. Tehát annyiféle még, nem csak az elnevezése, hanem amerre kalandozhatnánk, nagyon szerte ágazó.
Igen, ezek genetikai adottságok, ahogy ezek a rózsák, ezek hatalmasok, a park rózsák, ezek tényleg ember magasságúra, ember nagyságúra nőnek, hogy a tea rózsák azok olyan, azért körülbelül 1 méteresek. És ugye vannak a mini rózsák, amik egészen ja, kis pirinyók.
Igen, és akár az egy balkonládában is szépen, igen, el tud lenni, hogy ne ijedjünk meg, hogyha nincs kertünk, akkor is van erre megoldás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hogy beszéltünk erről, mindjárt 10:30, úgyhogy következnek a hírek 2 percben, a mikrofonnál Garami Zsuzsa.
Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Több tűzoltóautó, mobil labor és mentőhelikopter érkezett az üzemhez, a tüzet már oltják. Az előzetes információk szerint egy pirogáz benzinvezeték robbant fel, a tűz a lakosságot nem veszélyezteti. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy Luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban. Négyen meghaltak, 35-en megsebesültek, köztük 14 és 18 év közti gyerekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok 18 embert még keresnek. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra, azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek. Azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. Zajlik a minisztériumok átvilágítása. Két nappal a választások előtt több mint 14,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg a Digitális Megújulás Operatív Program Plus programban. Közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán azt írta, egyetlen napon április 10-én 9 projektről született támogatási döntés. Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak kifutó záporok, sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, délután 23-28, este 13-20 fok várható. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
10:30 van, és akkor most túrázzunk, zarándokoljunk. Holnaptól hétfőig tart a pünkösdi búcsú a Mátra-Verebély-Szentkút nemzeti kegyhely területén, ahová várhatóan 8-10 ezer zarándok érkezik. A háromnapos ünnep a közös imádságról, a lelki elmélyülésről és a találkozásokról szól. Tarnóczi László riportja.
Az emberi élet egy nagy zarándokút, amit a Teremtő indított elő, álmodta meg a világ mindenséget és az embert is, és ő az, aki beteljesíti az életünket, aki felé tartunk. Amióta ember él a Földön, amióta kezdi felfedezni, megsejteni a Teremtő titkát, azóta zarándokol.
Székely János római katolikus püspök.
Már az Ószövetségben. Minden évben háromszor Jeruzsálembe fölmentek a választott népnek a legvallásosabb, vagy leginkább a hithez kötődő csoportjai. Maga Jézus is jár föl Jeruzsálembe újra és újra. Nagyon bízom abban, hogy Magyarországon is egyre több ember útra kell, és átéli, hogy az életem egy hatalmas út a szeretet titka felé.
Nemzeti kegyhelyünkön beszélgetünk Mátra-Verebély-Szentkúton.
Szent Lászlóra nyúlik vissza itt a szent helynek a története. Nagyon sokan jönnek, hála Istennek. A hely a természetben van, tehát kirándulni és állatokat látni, csendben lenni, erre is gyönyörűen alkalmas, ahol nagyon sok ember a lelki békéjét, nyugalmát meg tudja találni.
Van, aki csak a gyógyító erejűnek tartott forráshoz jön vízért, van, aki szentmisékre, aztán van, aki hosszú hétvégét is akár itt tölt.
És van olyan is, aki azért jön el, hogy a gondjait itt letegye, meggyógyuljon, a szűzanyával kapcsolatot tudjon teremteni, kéri, hogy járjon közbe érte szent fiának.
Engemet ma olyan sokszor meghallgatott a Jóisten, én velem mindig ott volt a Jóisten. Egész utamon ott volt, én nem tudok neki elég hálát adni.
A sok embernek az együtt imádkozása.
Az nagyon sokat jelent. Azt mondják, hogy a közös ima még hatásosabb.
Vízzel teli palacka kezében.
Hát igen, mi Sopronból érkeztünk. Gyönyörű hely, mi hiszünk is benne, és hát jó érzés itt lenni. Egy kicsit lelkileg töltekezik az ember, hogyha ilyen helyen jár.
Ságújfaluból és Karancságról jöttünk. Szentkút számunkra a dédanyáink, nagyanyáink és anyáink búcsújáró helye, meg a miénk is, a megnyugvás helye.
Sokféle embert és sokféle közösséget köszöntött már itt a Nemzeti Kegyhely vezetőjeként Orosz Lóránd ferences atya.
De nekünk itt a fő hozzás közvetünk azért egy ilyen 100 kilométeres körzet, annak ellenére, hogy nyilván az egész Kárpát-medencéből jönnek, és hát itt vannak azért hagyományosan vallásos falvak is, ahonnan jönnek azért vegyes életkorúak, akkor vannak olyan helyek, ahol például a gyalogos zarándoklatokat újrakezdték. És olyan fiatalok, vagy középkorúak jönnek, akik egyébként nem olyan nagy templom középkoptatók, de amikor arról van szó, hogy arra az egy gyalogos zarándoklatra, ami általában elég megterhelő, mert napi 30-40-50 kilométer gyalogolnak, ami sok, arra eljönnek. Aztán persze jönnek fiatalok, akik katolikus iskolákhoz kapcsolódnak, vagy plébániai közösségekhez kapcsolódnak, vagy cserkészethez kapcsolódnak. Tényleg Szentkút az olyan, hogy a Ferenc pápa is fogalmaz, hogy a kegyhelyek azok az evangelizációnak a frontvonalában vannak, vagyis hogy mindenkivel találkozunk, mindenki szembe jön velünk, és ez nagy kegyelem forrása lehet.
Az ünnep Szentkúton pünkös szombatján szentmisével kezdődik. Este pedig Mária köszöntő, virrasztás és keresztút is szerepel a programban. Éjfélkor Bezzek Kálmán OFM atya szentmisét celebrál az elhunytakért. Pünköst vasárnap és pünköst hétfőn ünnepi szentmisék, körmenetek, litániák és vesperák várják a híveket Mátraverebély Szentkútra.
Szakrális helyre várják tehát a látogatókat, de Magyarországon több hasonló hely is van. Ezt most végigvesszük Farkas Péterrel, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatójával. Hát én azt javaslom, Péter, kapcsolódjunk az imént hallottakhoz, jó? Tehát akkor az első úti célunk az legyen a Mátraverebély-Szentkút nemzeti kegyhely. Pár érdekességet, ha mondasz nekünk, figyelemfelhívónak, meg hát egyáltalán, hogy akkor a figyelmünk ott legyen, hogy ellátogassunk oda.
Igen, tehát ugye nyilván olyan szakrális helyeket próbálunk most összegyűjteni, amik túraútvonalak mellett vannak, és hát Mátraverebély-Szentkút abszolút ilyen, ugye ráadásul az országos kék túra is érinti annak egy állomása, sőt maga Mátraverebély egy bélyegzőhelye. Nagyon jó túra célpont, ez a Cserhát keleti peremén, tulajdonképpen a Mátra előtti részen található, egészen csodálatos természeti környezetben, nagyon elmélyülésre alkalmas hely. Nagyon érdekes a története, mert tulajdonképpen Szent László királyunkhoz kötődik, aki a legenda szerint 1091-ben a kunokkal harcolt, akkor szorult helyzetbe került, ahol a lova dobbantott egyet, ott forrás fakadt, ugye ez a Szent László forrás, ami kicsit feljebb van, de egyébként már nagyon korán csodatévő hatást tulajdonítottak egy itteni forrásnak, a Szent Kútnak, magának a Szent Kútnak, amit egyébként itt a fal tövében egy ilyen kis nyolcszögletű foglalásban találunk, fölötte a Szűz Máriát a kisdeddel a karjában. Vele szemben pedig van egy nagyon szép szabadtéri oltár, amire egy szlovén művész készítette annak idején mozaikokat. A mostani templom, amit látunk, a bazilika, ez egy bazilika minor, az egyébként egy barokk templom, 18. században készült, bár egyébként ugye itt a csodatévő hatásnak köszönhetően már egész korán zarándokhely lett Mátraverebély-Szentkút, mert valamikor a 13. században egy néma ember ivott a kútból, és állítólag utána megszólalt, és utána egyre több zarándoklatot, körmenetet vezettek ide. De ez egy barokk templom, amit egy olyan ember épített, aki szintén itt a kútvizéből ivott, és úgy gyógyult ki a betegségéből, és azóta az ország egyik legjelentősebb kegyhelye és zarándokhelye. És érdemes egyébként elsétálni a remete barlangokhoz. A messzestető oldalában találunk, egyébként látjuk messziről innen a templomtól is a remete barlangokat, amik egyébként félig emberi kézművei. Egy meredek ösvényes sétáltunk föl, nagyon jó a kilátás is onnan. Érdekes látni ezeket a kivált helységeket, amiben
ezek ilyen szerzetesek, remeték,
így van, remeték laktak benne. És ha kicsit följebb sétálunk az országos kék túrán Hollókő felett, tényleg csak pár perc séta, akkor ott találjuk a Szent László szurdokot, ez tulajdonképpen egy ilyen szakadékszerű rövid szurdok, illetve több forrás is, köztük az említett Szent László forrás, ezek a foglalása egyébként nem túl szép, kis ilyen bunkerszerű, de amúgy ott a szakadékot érdemes meglátogatni.
Na, akkor egy kicsit menjünk, fölfűztük most itt az útvonalat egy kicsit, úgyhogy Falloskút, mert ha már említetted a csodás gyógyulást, az ehhez is kapcsolódik például, szóval hol járunk, ha azt mondom, hogy Falloskút?
Hát azért érdemes Falloskútról beszélni most, mert az egész közel van egyébként a Mátrában. Maga, ez az országos kék túra nem érinti, ugye a Mátrában megy tovább innen. A zöld sáv jelzése juthatunk el, egyébként Mátra Szent Imre közelében van Falloskút. Ez egy sokkal kisebb, meghittebb kis erdei kegyhely, és modern története van, az 20. századi, mert hogy 1947-ben egy hasznosi asszonynak, Sánta Lászlónénak megjelent itt Szűz Mária, és mutatott neki egy szintén gyógyító hatású forrást, egy évvel később pedig pedig azt kérte tőle, hogy építessen oda kápolnát. Hát ezt a történetet a Sánta Lászlóné környezete nem fogadta túl jól. A felesége, vagy a férje, aki egyébként egy agresszív ember volt, az meg is próbálta agyonütni, amikor hát elvitte magával. Igen, bolondnak nézték, megpróbálta megmutatni a férjének a forrást, de az a baltát is magával vitte, hogy agyonüsse a megbolondult feleségét, de a történet szerint neki is megjelent Szűz Mária, és ezért letett erről a szándékáról. De egyébként a hatóság is bolondnak nézték az asszonyt, úgyhogy többször ideggyógyintézetbe is zárták. Ennek ellenére egyébként fölépült már 1948-ban oda egy kis kápolna, és az egyház 1987-ben magához vette a területet, és akkor megépítették először az erdő királynéja kápolnát, ez egy kisebb kápolna, és aztán fölé, azt hiszem 2006-ban a béke királynője templomot, meg egy nagyobb templom, tudom, alul van a kápolna, fölül van a templom, van mellette nagyon szép ilyen tűzománc motivumokkal díszített keresztút, kis szentkút, ez egy kis picike meghitt kegyhely, túrázás közben is érdemes meglátogatni.
Én most egyáltalán nem is tudtam erről, tehát nekem ez most egy nagyon is új információ, és talán ez az ország akkor egyik legfiatalabb kegyhelye is. Tovább haladunk, még a Mátránál maradna, akkor Mátra a Fürednél a Pici Máriácska kegyhely, olyan kedves neve van.
Igen, hát ez még kisebb egyébként, ez Mátrafüredről egy egész könnyű sétával elérhető, a muzsletető oldalában. Ez nem az a muzsla egyébként, amit a nyugati Mátrában találunk, és többen ismernek. Itt is van egy muzsletető, egy kilátóval egyébként a tetején, és ennek az oldalában tövében találjuk, aztán a piros sávjelzésen sétáltunk ki Mátrafüredről. Ez a Máriácska kegyhelyhez van egy kis lurdi barlang és egy kereszt, Szűz Mária, itt is egy kis forrás. Ezt is túrázás közben érdemes útba ejtenünk. Talán egyébként, hogyha a kékesre szeretnénk Mátrafüredről fölmászni, akkor érdemes erre indulni, és utána a kék kereszt jelzésen fölmehetünk egészen a kékes tetőig. Akkor útba lehet ejteni ezt a kis aprócska kedves kegyhelyet.
És hogyha mondjuk amikről eddig beszéltünk, az felfűzve egy túrába belefér, ezek messzebb vannak azért úgy egymástól,
persze, tehát ugye? Ugye ez a Máriácska kegyhely, az Gyöngyöshöz van közelebb, ugye a Mátrafüreden, míg Falóskút az a Magas Mátrában van, ugye Mátra Szent Imrén. Gyöngyösön rendeztek egyébként körmeneteket ide a Máriácska kegyhelyhez, ugye Mátrafüreden keresztül, ahol reggel 10-kor tartottak szentmisét, és akkor utána a Loretói litániát mondták el itt a kegyhelynél, mielőtt visszatértek Gyöngyösre.
Mikor elkezdtünk beszélgetni, elkezdtem gondolkodni, hogy mihez van kötődésem, mert hogy a szüleim elég sok helyre elvittek gyerekkoromban, de kimondottan tudom már inkább felnőtt koromról ezt a bizonyos Bélapát falvi ciszterci kolostort, az úgy megmaradt bennem, hogy hogyan is néz ki, és hatással is volt rám.
Hát ez egy fantasztikusan szép hely, ugye ez gyakorlatilag az egyetlen megmaradt középkori ciszterci apátsági templomunk. Aki egyszer látta, az biztos, hogy soha nem felejti el, mert hogy a Bélapátfalva felől érkezünk, akkor már látjuk az erdőből kikandikálni azt a gyönyörű rózsaablakot, amin keresztül beáramlik a fény a templom, apátsági templom belső terébe. Ez egy nagyon fontos középkori műemlékünk. 1232-ben kezdte építeni második Kilit egri püspök. Hát ez nem egy szerencsés időpont, ugye ezt kitalálhatjuk, mert nagyon közel vagyunk a tatárjáráshoz. Koraromán stílusban kezdték el egyébként építeni, de a tatárjárás miatt félbeszakadt az építkezés. Amikor folytatták, akkor már gótikus jegyek is megjelentek az épületen. A belső tere pedig gyakorlatilag barokk, mert azt a 18. században újították föl, és az eredeti belső tér lényegében el is tűnt. Ez egy a Bél háromkuti apátságnak is hívják, mert itt van a háromkuti forrás közvetlenül az apátságnál. És azt érdemes tudni, ezt most újították föl, tehát pont az elmúlt pár évben zárva volt és felújították, és mostanában kell újra nyitnia, még nem sikerül megtudnom, pedig próbáltam, mikor nyit újra, annyit tudunk, hogy 30-án, most május 30-án fogják megáldani a felújított épületet, de hogy mikor lesz látogatható, reméljük, hogy a közeljövőben, és egyébként az is az országos kék túra egyik állomása, hogy a Bélapátfalva meg maga az apátság is közvetlen mellette vezet el a kék sávjelzés.
Most már, hogy jön a jó idő, ezekről érdemes beszélni, meg akkor utána járni, mert akkor érdemes ide ellátogatni, amikor már tényleg kívül belül is végig tudják járni. Akkor mi kalandozzunk mindenképp az országban, szerintem most már nem felfűzve, azért menjünk el Mária Gyüdre. Jó? A kegy templom, ez is nagyon híres.
Így van, tehát a Mária Gyűdön is egy bazilika minort találunk, ez egy egészen nagy templom, 37 méter hosszú, 22 méter magas, két tornyos templom, 2008 óta bazilika minor. És Mária Gyűd ugye Siklóshoz tartozik közigazgatásilag az 1970-es évek óta. A Tenkes egy oldalában egy nagyon szép fekvésű település, hogyha ránézünk a Harkányi útról, akkor látjuk is ott az oldalában ezt a jellegzetes templomot, aminek egyébként nagyon kalandos sorsa van, mert ez már egészen a római időkben is fontos hely volt, mert a Pécset és Eszéket, tehát a romai kori elődeiket összekötő út itt haladt el, és a Vókány felé vezető leágazásnál volt egy forrás, ez ugye tulajdonképpen szintén a Szentkút, több Szentkutat is találunk egyébként Mária Gyűdön. Át itt az elágazásban később, egészen a korakeresztény időkben állt egy fából faragott Szűz Mária szobor, és aztán egész hamar fontos zarándok helyé vált a Szentkútnak köszönhetően. Ma is szépen ki van építve, van egy nagyon szép káváriája a temető mellett, illetve a Rózsafüzér körsétány, amin tényleg érdemes körbe sétálni, mert egy nagyon szép erdély piétát találunk a tetején. Ilyen kevés van egyébként, ez 1860-as években épült, hogy a fájdalmas szűzanya szobrát akkor állították oda. Ma is egy fantasztikus, hatalmas hársfa árnyékában bujikott meg padokkal körülvéve, aztán a 20. században ezt tovább építették, körülvették egy ilyen félköríves fallal, és ez egy nagyon szép ilyen erdei zarándokhely. Kicsi terület, de szépen kiépített, ott itt is találunk szabadtéri oltárt is. Magában a templomban különösen, igen, a templomban hányattatott élete volt, mert ugye ez ma katolikus templom, de korábban volt mohádán mecset, sőt aztán görög-keleti templom és református templom is, de hát aztán a katolikusok visszakövetelték maguknak a jelenések miatt, és van egyébként egy az oltáról látunk egy érdekes Szűz Mária szobrot a kisdeddel a kezében, és erre azt érdemes tudni, hogy ez nem az eredeti, ami itt volt, mert azt 1689-ben hozatták a ferencesek Kaproncáról, de aztán a kurucok elől megpróbálták elrejteni először Siklóson, aztán Eszékre menekítették, és a mai napig ott van, úgyhogy ez egy másolat.
De ide is érdemes elmenni, mert igen, ez az egyik legősibb Mária tisztelőhelyünk, igen.
És a Villányhegység amúgy is remek túra célpont, kevesen ismerik, de a Tenkeshegyen is nagyon szépeket lehet kirándulni.
És ott is több felé lehet menni, igen. Kolostorról már például beszéltünk, most jön egy bencés apátság, Vértes Szent Kereszt felé vegyük az utat.
Vértes Szent Keresztet szerintem méltatlanul kevesen ismerik.
Én sem voltam még ott.
Sajnos egyébként ez most nincs nyitva, ezt az elmúlt időszakban ezt felújították, aztán megint bezárták, én próbáltam érdeklődni, a fenntartó azt mondta, hogy most közmű problémák miatt nincs nyitva, egyébként a térerő sincs, ez a Vértes mélyén van, Oroszlány és Pusztavám között, a Gerencsérvár felől azt hiszem a kékel, vagy a zöldelje, a zöldel jelzéssel lehet megközelíteni. Ez az erdőben bújik meg, és egy egészen fantasztikus, hatalmas középkori templom maradványait láthatjuk itt. Egyébként két templom.
Tehát maradvány, akkor ez rom tulajdonképpen.
Ez rom, viszont nagyon impozáns romok. Igazából két templomnak a romjait is láthatjuk, meg az egykori kolostorét. Az eredeti templom az egészen korán épült egyébként, talán a 12. században, ez nagyon egyszerű, egyenes szentélyzárodású templom volt. Hozzá csatlakozott a kolostor épület, ugye a bencések laktak itt, és aztán később kezdték el építeni talán a 12. század végén ezt a hatalmas, impozáns második templomot, amiben látunk három pár ilyen nyolcszögletű gigantikus oszlopot is, amik ugye a hajókra osztotta a teret, és látjuk egyébként a szentély falát, szépen rekonstruálták is, nagyon szép például a kapu, az jó megmaradt, mert valaki annak ide elásta, hál' Istennek, és ezért megmaradt, mert egyébként ennek a komplexumnak sajnos az a tragédiája, hogy amikor az eszterháziakra került a 18. században, akkor ők maguk elhordták a köveket, például a Tatai Cseketó partján az Angol Park sok műromja is ezekből a kövekből épült, amit innen találtak. Remélem, hogy nem sokára újra látogatható, ezt kívülről meg lehet nézni.
Még ugye tudnánk említeni szakrális helyeket, de szerintem így a pünkösdi hétvégén, aki például útra kell, és érzi, hogy itt lelki megnyugvást találna, már ebből jócskán tudott meríteni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Farkas Péternek, hogy erről beszélgettünk. Most pedig túrázunk tovább, telefonon van velünk Árvai Gábor geológiai túravezető. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit.
Örülök, hogy itt van velünk, mert hogy ahogy mondtam, túrázunk tovább, hiszen pünköst hétfőn szakrális túrát vezet a Badacsony-hegyen. Szóval merre kalandozhatnak önnel ott a Badacsony-hegyen? Kezdjük ezzel.
Hát igen, hát a Badacsonyhegyen nagyon sokféle turista út van, de ez a turista menet, ami hétfőn lesz a Badacsonyhegyen, ez a Badacsonynak a keleti részén található, és a túrának a végpontja az egykori Pálos Kolostornak a színhelye.
Igen, igen.
Közben azonban sok mindent érintünk természetesen, hiszen a túra során egy szakvezetés, egy túra zajlik, így elhangzik a Badacsonynak a geológiája, a kultúrtörténete, és hát természetesen azok a helyszínek, amiket érinteni fogunk, tehát így a Szent István kápolna, a II. János Pál emlékmű, a Plastromkút, illetve hát a túrának a végcélja a Pálos Kolostornak, a sajnos most már csak a színhelye.
Hát igen, ami ott, igen, ahol megmaradt a mi része, igen, de azt mondta, hogy 3 órás ez a túra, és bár említette, hogy sok mindent érintenek, de azt azért alapvetően kiknek ajánlja, szóval, hogy mennyire nehéz, vagy családosok is menjenek, hogy látja?
Hát ez egyáltalán nem nehéz túra, tehát ide mindenki jöhet, én azt gondolom, hogy 4 évtől 90 évig itt bárki részt vett ezen a túrán, tehát semmiféle megerőltetés nincs. A hegynek a tetejére nem megyünk fel, tehát gyakorlatilag a keleti oldalnak a lankáin zajlik a túra, tehát ilyen fizikai erőpróba nincsen a túra során, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, aki Badacsonyba látogat ezen a hétfőn.
Igen, hát jó meleg is lesz, úgyhogy alapvetően naptej és kalap és ilyesmit mindenképpen vigyenek magukkal. Hol lehet érdeklődni, aki szeretne ezen a szakrális túrán részt venni?
A Badacsonyi Turinform Iroda.
De még lehet egyáltalán jelentkezni? Akkor inkább így kérdezem, Gábor.
Lehet jelentkezni a 87-es telefonszám 531-013-as telefonon, de hogyha esetleg valaki nem jelentkezik be, a helyszínen is lehet jelentkezni. 9 óra 45 perckor van a találkozó Badacsony-Tomajon a templom előtti téren.
Akkor ez egy nagyon fontos információ. Egyébként meg ön elég gyakran geovár és ilyen madár megfigyelő túrákat is vezet arra felé, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ön ismer minden zugot arra felé, és bármere hát kalandozhatnak igen. Önnel, tud mesélni a tájról, az ott található igen, dolgokról.
Hát a Tihanyi félszigettől Szigligetig terjedő területen vezetem a túrákat, beleértve a Káli medence, a Tapolcai medence területét, Tapolcai városnézés, és hát az összes Badacsonyi Tóti hegyes Csobánci bortúrát is én vezetem. Tehát a területen van mesélni való, rengeteg a látvány, úgyhogy igazi kincs gyakorlatilag itt ez a Pannon-táj.
Meg hát az lenne a legjobb, hogy aki elmegy a Balatonhoz, az egy ilyennel is részt vegyen, és nem csak mondjuk a Balaton vize, hanem hogy rájöjjön arra, mennyi felé lehet ott kirándulni, kalandozni.
Hát igen, én is mindig erre nagy hangsúlyt megtettem, hogy a Balaton az nem a tó önmagában, tehát nem a fürdés, hanem ezernyi más lehetőség is van, és rengeteg értékkel rendelkezik a terület. Akár itt egy több napos, egy hetes programot össze tudok hozni, hogyha valakit érdekel ez a terület, mert tényleg annyi a látványosság, hogy egy eldorádója gyakorlatilag a lehetőségeknek, és tényleg fantasztikus élmények vannak, fantasztikus történetek, történelem, földrajz, geológia, kultúrtörténet, szőlő, borkultúrtörténet, tehát rengeteg minden van.
És akit mindez érdekel, keresheti önt, tehát Árvai Gábor geológiai túravezetőt, őt hallották az imént. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. És megérkezett Cifra Szilvia, mert hogy kalandozunk tovább, holnap az országjáró helyszíne, Túrkeve, az Alföld.
Így van, hát szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat. Hát én hegyeket nem tudok ígérni, de madarakat annál inkább, mert hogy talán kevesen tudják, de Túrkeve a Baglyok fővárosaként is emlegetett település.
Soha nem hallottam még.
Hát a fészkelő helyük ugye Túrkeve és a környék, nagyon büszkék erre, a városban is több mint 800 erdei füles baglyot számoltak meg például az idei év elején, úgyhogy erről is beszélünk természetesen, meg hát, hogyha már természetjárás, akkor a pákásztanösvényre is hívogatjuk majd az országjáróban a hallgatókat. Ugye itt két mesterség volt a középkorban nagyon jellemző, ugye a pásztorság és a pásztorhagyományok mind a mai napig élnek, és a pákászok voltak még nagy számban, akkor ez egy mocsaras, lápos vidék volt, hát ma már inkább a szárazságról ismert ezekben a napokban meg pláne, de a pákászok emlékét ez a pákász tanösvény is megmutatja, illetve hát arról is beszél, hogy kik is voltak azok a pákászok.
Amikor azt mondjuk, hogy a pásztorok, akkor eszembe jut például egy jó bográcsban, egy jó pásztor tarhonya, ugye, tehát hogy biztos, hogy enni is fogtok, a gasztronómia előkerül.
Legalábbis a füst megcsap minket, mert hogy a birka főzés az ott nagyon jellegzetes, ugye az is egy pásztor étel, és hát a 26. Kevi Juhász Fesztivál, ami az apropó korlát adja az érkezésünknek, úgyhogy az országjáró ott lesz a bográcsok közelében, ahol az igazi pásztorételek készülnek, és persze a pásztor hagyományokról is beszélünk majd, meg eláruljuk a kevi sodrot perec receptjét is, ami szintén a turkevei lakodalmak kínáló
azt
étele
volt.
Azt
szeretném, ha elhoznád, mert nekem a rokonság egy része élt és él mezőtúron, de aztán, amikor az anyukám nővérét elveszítettük, akkor igazából megszűnt ez a hagyomány, hogy ő hozza bizonyos túri perecet, mert hogy ennek, úgyhogy én nagyon kérlek, hogy ezt mindenképpen, de lehet, hogy látványban lesz olyan részletek, hogy egy birkanyírás.
Bemutatják ezt is, hogy a birkanyírásnak is van egy különleges technikája, érkezik majd hozzánk egy birkanyíró fiatal ember, akiről láttam videófilmet, olyan nyugodtan, tényleg birkanyugalommal tűrik a birkák, hogy megszabadítsák őket a meleg ruhájuktól, úgyhogy alapvetően erről is beszélünk, illetve hát arról is, hogy azért kulturális értékekben a másik területen is nagyon meghatározó turkeve, kevesen tudják, hogy a korda fivérek, tehát például a brit film ipar megalapítójaként is számot tartott Korda Sándor, aki az első lovaggá ütött filmproducer, itt a környéken született, úgyhogy a korda fivérekről és a szobrász Finta Sándorról is, illetve az ő testvéreiről is szó esik, úgyhogy a művészetek terén is turkeve nagyon izgalmas kincseket kínál, és hát persze lesz betyártanoda a gyerekeknek, és lesz menettánc gyönyörű alföldi viseletben, citera muzsika és ének, úgyhogy igazi jó kedvet ígérünk most is az országjáróban, turkevére érkezünk, tehát holnap 2:30-tól hallgassák az országjárót.
Így legyen, jó idő lesz, úgyhogy turkeve természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei, mint ahogy megszokhatták az országjáróban. Hangtárral folytatjuk, a mai hangtár a Cyril és a latin betűk világába kalauzol bennünket.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать?
Пушкин Онегин című verses regényében Татьяна a levelét Cyril betűkkel írja.
Теперь я знаю. Ваша воля меня.
A magyar fordításban azonban már, hogy olvasni tudjuk és értsük, a latin ABC betűi szerepelnek.
Én írok levelet magának. Kell több? Nem mond ez eleget? Méltán tarthatja hát jogának, hogy most megvessen engemet?
Hoffmann István nyelvész arra a kérdésre is megadja a választ, hogy mi az oka annak, hogy mi, magyarok, latin betűkkel írunk.
Ez azért van, mert az írás kulturális kérdés. Az írás a kultúra bizonyos fejlettségi szintjei jelenik meg az emberi társadalom történetében, és hogy a kultúrával van döntően kapcsolatban a kialakulása, azt az európai írásrendszerek jellegzetessége is mutatja.
Ez az ABC.
Európában döntően három írásrendszert használnak, és nem kell messzire utaznunk, hogy a latin ABC-s szavak helyett Cyril betűs szavakkal találkozhassunk, mondjuk a reklámtáblákon az út mellett.
Ami tulajdonképpen a görögökhöz nyúlik vissza legközvetlenebbül, egy jó ezredéves múltja van csupán.
Ahogy Hoffmann István fogalmaz, az, hogy döntően kultúra függő az írás, a szomszédos népek, a szláv nyelvek helyzete is megmutatja.
Az európai keresztény katolikus római központú kultúrához tartozó népek, mint mondjuk a lengyel meg a cseh, a latin betűs írás használják, a keleti keresztény kultúrához, a bizánci alapú keresztény kultúrához, a pravoszláv modernebb kultúrához tartozók pedig a cirill betűs írásrendszert használják.
Vagyis annak, hogy mi ma a latint írjuk, olvassuk, annak az az oka, hogy a római központú kultúrkörhöz kapcsolódtunk, és nem a bizáncihoz.
Az a döntés, amit ugye leginkább Szent Istvánhoz kapcsolnak, hogy ő a római központú nyugat-európai kultúrkörhöz próbálta közelíteni a magyarságnak a kultúráját, egy ilyenfajta történelmi helyzetnek a következménye, hogy mi latin betűs írásrendszereket használunk.
Hangtár.
Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Ez volt a délelőtt, köszönöm munkatársaim a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében, hogy velünk voltak, figyeltek és hallgattak bennünket. 11 óra után a helycélő műsorban a hallássérültek budapesti tanintézményébe kalauzoljuk Önöket, de pünköst hétfőn is lesz délelőtt, számítunk Önökre. Addig is szép hétvégét kívánok mindenkinek, Diósi Klárit hallották.
Nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongoraestjével. A 100 éves Kurtág György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak.